Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Csete Beáta. Gomoly felhők, több órás napsütés várható ma, néhol kisebb zápor előfordulhat, és időnként megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma már 19 és 24 fok között alakul. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Magyar Pétert, a Tisza elnökét javasolja miniszterelnöknek az államfő.
Kamerunban folytatja afrikai körútját a katolikus egyházfő.
A gazdasági károk mérsékléséről készített intézkedési tervet a ragadós száj- és körönfájás járvánnyal kapcsolatban egy szakértői csoport. Következnek a részletek. Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. Illés Anna összefoglalója.
Az országgyűlés alakuló ülésén engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
Közölte a választásokon nyertes Tisza párt elnöke, miután a Sándor palotában fogadta az államfő. Magyar Péter elmondta, az új parlament Súlyog Tamás tájékoztatása szerint május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakuló ülését.
Arról is tájékoztatott, hogy már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok vezetői között a Sándor Palota főigazgatójának és az országgyűlés főigazgatójának a részvételével, a leendő országgyűlési bizottságokról és magáról az alakulülés menetéről is. Én ebben egyetértettem, és a Tisza párt delegálni fog több vezetőt is ide, hogy részt vegyenek ezen a protokolláris, de egyben politikai egyeztetésen is. Elmondta az elnök úr, hogy az ő számításaik szerint legkorábban talán a május 1-i hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az országgyűlés alakuló ülésére.
Magyar Péter hozzátette, a megbeszélésen lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A felvetésre a Tisza elnökének tájékoztatása szerint Súlyog Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és megfontolja a felhozott érveket a távozásával kapcsolatban. Az államfő a győztes Tisza elnöke után a második helyen végzett Fidesz-KDNP párt szövetségvezetőit, Orbán Viktort és Semjén Zsoltot fogadta, akikkel a tájékoztatás szerint a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről egyeztetett. Ezt követően a harmadikként az országgyűlésbe jutott Mi Hazánk mozgalom elnökét fogadta. Torockai László a találkozó után közölte, óvást adtak be a választások eredményével kapcsolatban.
Ezt azért kellett megtennem, mert egy évvel ezelőtt ezt megígértem, hogy amennyiben a Meta ennyire nyilvánosan, nyíltan beavatkozik a magyarországi választásokba, ami végül is megtörtént, azzal, hogy én nem vehettem részt az online médiában, az online térfélen a kampányban, ezért ezt meg kell tennem, ezt a óvás. Ugye ennek két folyamata van, az egyik, hogy beadtunk egy kifogást, ez egy választási kifogás, amit a kampány után 3 nappal lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, illetve május 4-én hirdetik ki a valós végeredményt, ugye addig még akár mandátumok is változhatnak, akkor pedig meg fogjuk fellebbezni a választások eredményét.
Torockai László hangsúlyozta, azt nem vonják kétségbe, hogy a Tisza párt megnyerte ezt a választást.
A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog, köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is, közölte a Kossuth Rádióban a választást nyert Tisza párt elnöke. Magyar Péter elmondta, azért fognak dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, és meg tudják valósítani azokat, amelyeket a rendszerváltáskor nem sikerült.
Hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak és kiterjesztik a családtámogatásokat. Magyar Péter azt mondta, 2008 óta nem emelkedett a gyes, a családi pótlék és a gyed. Úgy fogalmazott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Hozzátette, mind a 26 tagállam megkapta a nekijáró forrásokat, a magyar embereknek viszont még mindig hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, amihez 4 feltételt vállalnak.
Az első feltétel az az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az európai ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 éve visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
A Tisza párt elnöke további feltételként nevezte meg a sajtószabadságát, amelyet a kormány megbízás után visszaállítanak. Kiemelte, az akadémia szabadságát is visszaadják.
A választási rendszer reformjának a sajtószabadság és a parlamentbe jutott pártok közti kommunikáció fontosságát hangsúlyozta a Mi Hazánk mozgalom, amely a kisebb pártok közül egyedüliként jutott be az országgyűlésbe. Torockai László pártjának 6 képviselője lesz a parlamentben. Illés Anna összefoglalója.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren. Torockai László, a pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A választási rendszer szerintük igazságtalan és aránytalan, mert a győztest erősíti, és már 2 évvel ezelőtt indítványozták a módosítást.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor ott egy kicsit ilyen átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, tehát 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előre jeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
A Mi Hazánk elnöke kitért arra is, hogy, mint fogalmazott, ügyek mentén együttműködhetnek az országgyűlésbe jutott 2 másik párttal.
Több önkormányzat is úgy döntött, hogy a tegnapi határidőrig nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét.
Kedden Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a magyar államkincstár a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben folytatja eddigi gyakorlatát, és inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Orosháza polgármestere bejelentette, hogy a város nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás most esedékes részösszegét, korábban pedig ugyanezt közölte Nagykanizsa önkormányzata is. Horváth Jácint polgármester indoklásként azt írta, nem szeretnék, ha a leköszönő kormány döntene a pénz felhasználásáról.
Érdemi együttműködést vár az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Közleményükben azt írták, terveik szerint már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követeléscsomagjukat. A dokumentum a többi között azt tartalmazza, hogy nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket szeretnének.
A kormányváltása tekintettel nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet.
A szervezet közölte, az átmeneti időszakban biztosítják a magyar filmipar folyamatos működését. Hozzátették, hogy K.L. Csaba, a Magyar Mozgó Képipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnökével együtt szűnik meg, de az új kabinet megalakulásáig ellátja feladatait. A Nemzeti Filmintézet szabályzata szerint az igazgatóság sorsáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT dönt.
6 perc múlva lesz 19:45 itt a Krónika. A betegség észlelésekor szükséges teendőkről, a továbbterjedés lassításáról, valamint a gazdasági károk mérsékléséről készített intézkedési tervet a ragadós száj- és körömfájás járvánnyal kapcsolatban egy szakértői csoport. Tavaly tavasszal országszerte több ezer szarvasmarhát kellett leölni a gyorsan terjedő vírus miatt. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
A Hevesvár megyei Sarudon kukoricával etetik a juhokat. Egyebek mellett erről is beszélt annak a helyi telepnek a vezetője, ahol több mint 1700 állatot tartanak. Máté János elmondta, amellett, hogy a telep teljesen zárt, szigorú szabályokat követnek. Szerinte ennek is köszönhető, hogy tavaly elkerülte őket a ragadós száj- és körömfájás járvány.
saját gépeink és egy másik hátsó kapunk történik a beszállítás, úgyhogy egyáltalán nem érintkeznek az állatokkal. Se a traktorok, se a kamionok, semmiféle jármű nem jön be. Esetleg a bárányszállítás van, vagy olyan mozgás van, amit ugye nem tudunk kikerülni, viszont ott akkor kerékfertőtlenítés történik, ugyanúgy a gumikat lefertőtlenítjük.
Tavaly áprilisban fertőtlenítették a kamionokat a szlovák-magyar határon, a fertőzött telepeken pedig leölték az állatokat. Magyarországon több mint 50 év után először a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisbajcson jelent meg a vírus, ami később több telepre is tovább terjedt. Erről már Szalai Ádám, az MTVA tudósítója beszélt.
Miután a nem kevesebb, mint 1400 állatot leölték ezen a telepen, és elszállították a Dökútba, egy hosszas fertőtlenítést követően az előző év októberében visszatért ide az élet. Napjainkban 70 tehén és több mint 700 növendék él itt. Kialakítottak egy karanténistálót, az új állatokat itt megfigyelés alatt tartják, mielőtt a többiek közé kerülnek.
A ragadós száj és körönfájás járvány terjedésének megelőzésére 19 pontból álló javaslatot dolgozott ki egy szakértői csoport, amely egyebek mellett fertőtlenítési előírásokat, takarmánykezelési tanácsokat és az érintett telepre vonatkozó működési irányelveket is tartalmaz.
Kamerunban folytatja afrikai körútját a katolikus egyházfő. 14. Leo Algériából érkezett a nyugat-afrikai országba, amely súlyos belső fegyveres konfliktusokkal küzd évek óta.
A látogatás tiszteletére a nyugati országrész elszakadásáért küzdő angol ajkú szeparatisták háromnapos tűzszünetet hirdettek. A hívők az erőszak megfékezését és a szegénység enyhítését remélik a pápai vizittől. A 30 milliós Kamerunban a lakosság mintegy 37%-a katolikus, az egyház kiterjedt kórház, iskola és jótékonysági intézmény hálózatot működtet.
Autós percek.
Az Utinform tájékoztatása szerint az M85-ös autóúton a mai napon alagút karbantartás miatt Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer között mindkét irányban pályazárat vezettek be a Sopron Észak, Fertőrákos és a Sopron Nyugat csomópontok között. Kerülni a 84-es főúton lehet.
Főváros információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban filmforgatás miatt lezárták az 5. kerületben a Lázár utcát a Bajcsy-Zsilinszky útnál ma este 8 óráig. 7 órától este 7 óráig ugyancsak lezárásra kell készülni a Zoltán utcában a Nádor utca és a Szabadság tér között, illetve a Szabadság téren a Honvéd utca és a Széchenyi utca között. Mától lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Lezárták mától a 2. kerületben a Balog Ádám utcát, a Rügy utca és a Gártonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső és a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7 és 17 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. A Bayern München és az Arsenal jutott a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjébe a szerdai játéknapon. A Bayern hazai pályán háromszor is egyenlített a Real Madrid ellen, majd emberelőnyben fordított is, 4-3-as győzelmükkel pedig a németek jutottak az elődöntőbe, ahol a PSG együttesével találkoznak majd. Az Atletico Madrid ellenfele pedig az Arsenal lesz, miután az angol csapat hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Sportinggal, így megőrizte egy gólos előnyét. 2-0-ra kikapott a magyar női jégkorong válogatott Szlovákiától a hazai rendezésű női divízió 1-perás világbajnokságon. A magyar csapat így 3 mérkőzést követően egy győzelemmel, egy hosszabbításos győzelemmel és egy vereséggel a tabella 4. helyén áll. Magabiztos 11 gólos győzelmet aratott a Ferencváros női kézilabda csapata a Vasas otthonában az NB1 egyetlen szerdai mérkőzésén. Az FTC 36-25-ös győzelméhez Simon Petra 8, Szejbert Anna 7 góllal járult hozzá. A BVSC lesz a Ferencváros ellenfele a női vízilabda OB1 döntőjében. Az uglóiak idegenben 8-6-ra legyőzték az UVS-e együttesét, ezzel 2-1-es összesítéssel nyerték az elődöntős párharcot. 14-13-ra győzött a Honvéd a Vasas otthonában a férfi OB1 felsőházi szakaszában. A Honvéd ezzel továbbra is második, míg a Vasas pólócsapata nem tudott fellépni a legjobb négybe, pedig az előttük helyezkedő Szolnok 20-12-re kikapott a listavezető Ferencvárostól. További eredmények: BVSC Eger 22-14, Semmelweis OSC Szeged 14-13. Milák Kristóf a második legjobb idővel jutott a döntőbe 100 méter gyorson az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak Németh Nándor ért el jobb eredményt. A Honvéd egy éves kihagyás után versenyen újrainduló klasszisa nagyjából 20 perccel később 200 méter pillangón a negyedik legjobb időt úszta, ezzel kivívta a döntőbe jutást. Ettől azonban a nap végén visszalépett, edzője Szabó Álmos elmondása szerint ugyanis ezen a távon még nem tartott Milák Kristóf, ahol szeretne. A leggyorsabb a 200 méteres pillangóúszás középdöntőjében Márton Richárd volt. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Az elhízás szív- és érrendszeri problémákhoz, mozgásszervi panaszokhoz, sőt, daganatos betegségekhez is vezethet. Stresszevés, addikciót, testképzavar és lelki okok is közrejátszhatnak a túlsúly kialakulásában. A fogyás pedig sokak számára komoly, állandó küzdelem, sokszor valódi eredmény nélkül. De hogyan segítenek a modern fogyókúrás gyógyszerek, injekciók? Kiknek van rá valóban szüksége? Milyen kockázatuk lehet és ki írhatja fel? Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
Kemény kérdések, őszinte válaszok. Kérdések órája Csuhai Ildikóval. Minden pénteken 20 órakor az M5 műsorán.
2026. április 16-án csütörtökön Csongor névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Sokan panaszkodnak a tavaszi fáradtságra, de mi is ez valójában, és mi állhat mögötte, hogyan lehet kivédeni mindezt, vagy harcolni ellene, azt fél hét után kérdezem majd a szakértőtől. Aztán az építőipar súlyponti problémáiról készített egy összefoglalót az EVOSZ, ugye az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat maguk mögött hagyni, mi segíthet az építőiparon. Erről is beszélgettünk 3:45-kor a szakszövetség elnökével. Ezt követően pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökéhez kapcsolunk majd, mert hogy ők is összegezték a tennivalókat, a kamarai vezetés a korábban meghirdetett szellemben várja az alakuló kormánnyal a közös gondolkodást, dinamikus cselekvés, közös cselekvést és a magyar gazdaság új pályára állítását. Erről kérdezem majd Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Utána pedig arról, hogy hogyan juthat hozzá Magyarország az uniós pénzekhez, a Corvinus Egyetem docensét várom majd ide a stúdióba. 7:30 előtt beszélünk a kérdésről. Aztán szó lesz arról is Nagy Attila Tibor politikai elemzővel, hogy milyen nehézségekbe ütközhetnek az új kormány első intézkedései, és melyek ezek. Utána pedig a biztonságpolitikai szakértővel arról beszélünk, hogy az ukrán elnök most úgy döntött, hogy április végéig újra indítaná a barátság kőolaj vezetéket. A végén pedig egy programajánló, hiszen hétvégén tavaszi koccintásra várják az ügetőre azokat, akik szeretnének egy kellemes és szép napot eltölteni. A belépés egyébként ingyenes, de erről is kérdezem majd Szotyori Nagy Ádámot, a Kincsen Park ügyvezetőjét. Tartsanak velünk ma reggel is!
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6:19 az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban szereplő Phoenix Mercury a 42. helyen draftolta, vagyis választotta ki Rátkai Esztert, az NKA Pécs irányítóját. A 19 éves sportoló játékjogát a harmadik körben foglalta le az előző idényben a tengeren túlon nagy döntőig menetelő Phoenix. A kiválasztással kapcsolatban Rátkai Eszter Nágúj Gergelynek nyilatkozott.
Mi mással kezdhetném, hatalmas nagy gratuláció. tegnap ugye elkeltél, aludtál azóta? Tudom, hogy az első éjszakád ugye rövid volt, hiszen éjszaka hívott a Merkur, illetve Patonai Ádám, de hogyan telt a második éjszakád?
Egy fokkal hosszabban, hogyha így mondhatom, és köszönöm a gratulációt. Szerencsére ma már ki tudtam magam aludni, és tiszta gondolatokkal felkelni. Nagyon boldog vagyok, hogy ez tegnap megtörtént, most már úgymond elhittem, de lapoztam is, jön a playoff, úgyhogy erre fókuszálunk a csapattal, és edzünk keményen.
És ugye, ha már a csapatról beszélsz, Lexi Held tavaly a Mercury-ban játszott, Iványi Dalma másodedzőtök, WNBA-s tapasztalattal, azt hiszem, hogy azért van kivel és van miről beszélgetned. Most még úgy is, hogyha tudom, hogy most az agyatokban elsődlegesen majd a playoff és az elődöntő van ott.
Így van, az biztos. Lexinek mondtam, hogy majd ki fogom azért faggatni egy-két dologról, de majd, hogyha egy kicsivel több szusszanásunk lesz, és tudunk majd pihenni, akkor biztos, hogy kávé mellett majd átbeszéljük a történéseket.
Beszélgessünk egy kicsit Rátkai Eszterről, hiszen itt ül velem szemben egy fiatal hölgy, aki tényleg egy olyan inspiráció és egy olyan példa lett minden fiatal magyar sportolónak és kosárlabdázónak különösen, hogy igenis lehet azt az utat járni, amit te jártál, hiszen anno egy 15 éves kislány bekopogtatott itt a Pécsi Akadémia ajtaján, mert akkor azt mondtad, hogy a te álmaid elérésében és a te céljaid elérésében te itt szeretnéd folytatni a pályafutásod. Ez megtörtént, és azóta Rátkai Eszter most már húzó ember a pécsi csapatnak, most már a válogatott keret tagja, tehát nagyot fordult veled a világ, és ez tényleg, ha mondhatni, ez az íra pont volt ez a draft.
Így igaz, teljes mértékben nagyot fordult az életünk, ahogy Pécsre költöztünk. A szüleimnek is a fejlődésem volt az elsődleges, és ők is erre fókuszáltak, úgyhogy mindent feltettünk egy lapra, összepakoltunk, és leköltöztünk Pécsre. Hálás vagyok nekik azért, hogy velem vannak, és itt vannak, és támogatnak, és anyu is klubot váltott, és ide jött edzősködni. Úgyhogy így van, én kopogtattam be, hogy szeretnék még jobb lenni, és az álmaimért küzdeni. Úgyhogy rengeteg edzéssel, nagyon sok rossz nappal a hátam mögött, amikor tényleg semmi kedvem se volt edzeni, és minden nagyon rossz volt, akkor is le kellett jönni, és akkor is ugyanúgy kellett tovább nyomni, ahogy itt szoktuk mondani, úgyhogy bejöttünk, dobtunk, edzettünk pluszba külön, és utána eljött az a lehetőség, hogy a felnőtt csapat ajtaján is átléphetek. Jöttek az első edzések, a nehezebbnél nehezebb meccsek, hogy belerázódjak a felnőttek között ebbe a világba, de úgy érzem, hogy napról napra azért mégis egy kicsivel könnyebb volt, és most, hogy visszanézek ezekre az évekre, minden perc nehéz perc is megérte, hogy itt ülhessek, és most a draftról beszélhessünk.
És ugye volt itt azért komoly sérülés is már ilyen fiatalon a pályafutásodban, de ha édesanyádat említetted, ugye Ördög Edit 48-szoros válogatott korábbi játékos, a soproniak ikonja, szerintem nagyon sokáig Rátkai Esztert úgy állították be a térképre, hogy Ördög Edit lánya. Azt hiszem, hogy most már lassan Ördög Editet fogják úgy belőni, hogy a Rátkai Eszter édesanyja.
Így van, az elején Ördög Edit lánya voltam, de anya mindig felhívta az újságírók és mindenki figyelmét, hogy nem, ő majd Rátkai Eszter lesz. Úgyhogy, és az is, ezért is küzdöttem, de azért büszke voltam arra, hogy anyukámra hivatkoznak rajtam keresztül, és nagy példaképem, úgyhogy ilyen szempontból ez nem zavart, de úgy érzem, hogy az elmúlt években már igazán Rátkai Eszter lehetek, és magam miatt ismeretnek az emberek.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 23 perc. 2001 óta minden év április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944. április 16-án ezen a napon kezdődött meg a zsidóság gettósítása Magyarországon. Katona Csaba történésszel az emléknap alkalmából Király Levente beszélgetett.
82 évvel ezelőtt több mint 400 ezer magyar zsidót hurcoltak el, többségüket Auschwitz-Birkenau-ba. Miért volt szükség a zsidóság teljes kirekesztésére és megsemmisítésére?
A harmadik birodalom sajnálatos módon kollektív bűnösségként kezelte a zsidóságot, és nem is a vallási, hanem a legembertelenebb módon faji alapon. És ennek nyomán kerül sor először a harmadik birodalomban a zsidóság elleni erőszakos fellépésre. Emlékezhetünk a birodalmi kristály éjszakára, de hát sajnálatos módon a fizikai erőszak az nem mutatkozott meg ilyen pogromokban, nem pusztán ilyen pogromokban mutatkozott meg, hanem ugye koncentrációs táborokba zsúfolták a zsidóságot. Ezt a példát követte Magyarország is, és valóban ebből a több százer vidéki zsidóságból alig néhány tízezer ember maradt életben. Ugye április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak az emléknapja 2001 óta, és azért van így, mert Kárpátalján, illetve Észak-Kelet Magyarországon ekkor hozták létre az első gettókat, ugye Beregszász, Felsővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, Máramorosziget, nem sorolom tovább, Ungvár, Nyíregyháza, ezeknek a városoknak a lakossága került ezekbe a gettókba.
Mi volt a célja a zsidóság teljes likvidálásának?
Ez az emberi kegyetlenség mai észre felfoghatatlan és értelmezhetetlen. Tehát azt gondolom, hogy minimális emberi érzés birtokában elképzelhetetlen, hogy más emberek ellen forduljak minden valódi ok nélkül. Ilyen embertelen eljárás egyébként akkor is elképzelhetetlen, ha köztörvényes bűnözőkkel szemben jár el az állam, mert nekik is vannak emberi és polgári jogaik. Itt viszont ugye faji alapon a kollektív bűnösség elvét alkalmazva igyekeztek teljesen fizikailag megsemmisíteni a zsidóságot. Ennek ugye a háttere a fajelmélet volt, amelyiknek a lényege az, hogy az alsóbrendű fajoknak nincs joga elvenni az életteret a magasabb rendű fajoktól. Ennek semmi köze nincsen semmilyen tudományos állásponthoz, azt gondolom, hogy nem kell hangoztatnom.
Ide vezet egy őrült ideológia, amit Adolf Hitler képviselt?
Egy őrült eszme, amit Adolf Hitler is vallott, de ennél összetettebb a dolog, ugye a holokauszthoz vezető útnak vannak fázisai. Már a 19. század polgári világában kialakult egyfajta antiszemitizmus, hiszen a talaját vesztett nemesség, a gentrik nagyon nehezen tudták azt feldolgozni, ezt egyébként még emberileg érthető módon, hogy a korábban lenézett, megvetett társadalmi réteg, a polgárság erősödni, izmosodni kezd anyagilag és társadalmi presztízs tekintetében is, és hát a kereskedelemmel, meg a értelmiségi munkakörökkel foglalkozó zsidóság képviselői jelentős létszámban voltak jelen a felemelkedő polgárság a self-made man társadalomban. Ezt a fajta antiszemitizmust aztán fajelmélettel toldották meg nemzetközi szinten is, aminek ugye a lényege az volt, hogy vannak emberek, akik igazából másfajt képviselnek. És ez mutatkozott meg a harmadik birodalomban is. Amikor voltak a forradalmak a első világháborút követően, akkor elterjedtek ilyen összeesküvés elméletek, hogy egy zsidó összeesküvés áll a háttérbe. Rengetegen hivatkoztak arra, hogy a kommunisták között sok a zsidó. Ez olyan értelemben igaz volt, hogy a zsidóság képviselőit mondjuk egy konzervatív politikai közeg nehezebben fogadta be, hiszen a származás miatt távolságot tartottak tőle. Ezért volt a zsidóság felül reprezentált a baloldali pártokba. De rögtön hozzáteszem, hogyha például valaki kommunista lett, az igazából megtagadta a zsidóságát, eltávolodott tőle. Per analógiám, a két háború közötti utódállamokban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Romániában a kommunista pártban a magyar kisebbség volt felül reprezentált, mert mondjuk egy nemzeti párt nem fogadta be a magyar kisebbség tagjait, ellenben a internacionalista kommunista párt pedig igen. És ezeknek a nyomán harapózott el az a téves elképzelés, hogy a zsidók okozták Magyarország vesztét, hogy a szabadkönyvesek meg a zsidók voltak például Trianon mögött, de ugyanez nemzetközi szinten megjelent, hogy a Németországban is, hogy igazából az árulók, a áskálódók, a nemzetközi összeesküvés volt az oka annak, hogy elveszítette az első világháborút Németország. És ezt a politika maradéktalan gátlástalansággal használta ki. Nyilván volt a politika képviselői között olyan, aki itt, ebben az őrületes badarságban, és így vált embertelenné, megint más pedig, talán picivel még szomorúbb, ha lehet így mondani, megint más pedig egész egyszerűen csak politikai tőkét kovácsolt ebből a szilai indulatból.
Mit üzen napjainkban a holokauszt, és mit tanulhat a ma élő ember belőle?
Nagyon sokszor mondjuk el azt, hogy a legfőbb tanulsága ennek, hogy soha többet ne történjen meg. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek lássák, hogy a kollektív bűnösség elve az mindig a tragédia felé vezet, és hogyha valakit megbélyegzünk, dehumanizálunk, és annak alapján minősítjük, aminek született, legyen magas termetű, alacsony termetű, férfi, nő, színesbőrű, fehérbőrű, zsidó, nem zsidó, ez mindig abba az irányba visz el, hogy a arctalanná vált kollektív ellenséget, akit annak látunk, azt kirekesztjük az emberi társadalomból, és innen csak egy lépésre vagyunk a fizikai erőszaktól. Tehát mindig távolságot kell tartani azoktól az uszító szólamoktól már a legelső pillanatban, amelyik megbélyegezni, kirekeszteni akarja bármelyik embertársunkat, akár a bőrszíne, akár a vallása, akár a szexuális orientációja miatt, mert ha erre az útra rálépünk, nagyon-nagyon veszélyes irányba lehet elindulni. Historiás magistra Vitti, a történelem az élet tanítómestere, jó lenne, ha megtanulnánk, hogy soha, de soha többet ilyen gondolkodásnak még egy magánbeszélgetésbe se adjunk teret.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Szintén szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedés ma napközben a 2-es főúton az Óceánárok utca és a Városhatár között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Kuruc köz és a Donszki Árpád utca között csatornajavítás miatt. A Mária Terézia utcát kétirányúsították. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több vonalon is módosult a menetrend. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a Siófok-Kaposvár vonalon ma estig Tab és Siófok között. A Szobi fővonalon péntekig néhány csúcsidei vonat helyett Nagymaros és Szob között, az S780-as vonatok helyett jövő hét péntekig. A Dombóvár-Gyékenyes vonalon a hónap végéig Jákó-Nagybajom és Somogyszob között, valamint az Észak-Balatoni vonalon vasárnapig Székesfehérvár és Balatonfüred között. Részletekről bővebben a MÁV csoport.hu-n olvashatna. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Tegnap már erőteljesen megmutatta magát a tavasz, ma is 11 fokra ébredhettünk hajnalban, legalábbis Budapesten. Milyen idő várható országszerte napközben? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Kuntár Molnár Annától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Éjszaka nagyobb területen beborult az ég, a meglévő zárt felhőzet azonban napközben gomolyosodik, és a gomoly és fátyol felhők mellett általában több órás napsütésre számíthatunk. Néhol kisebb zápor eső azonban még továbbra is előfordulhat. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték a sok évi átlagnál ma is magasabban, döntően 19 és 24 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 17 fok közé hüll le a levegő.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Sulyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. A jelenlegi kabinet megbízatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg, onnantól a kormány ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig. Elismerően szólt a leendő magyar kormányfőről az amerikai elnök. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban úgy fogalmazott: azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember. Újabb légi csapást hajtott végre az amerikai hadsereg kábítószercsempészek hajója ellen a Csendes óceán keleti térségében. Hárman meghaltak, a művelet sorozatot Donald Trump elnök még szeptemberben rendelte el. Eddig összesen 178-an haltak meg a drogszállítmányok elleni amerikai akcióban. Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. A II. Világháború idején Európában csak nem 6 millió zsidó embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. Közülük mintegy 600 ezeren magyarok voltak. Idén is országszerte lesznek megemlékezések. Az életmenete emléksétát május 10-én tartják Budapesten. Földrengés volt éjszaka a Somogy megyei Bolhó közelében, Magyarország és Horvátország határán. A katasztrófavédelem közölte, a 2,5-es erősségű földmozgást éjjel 1:30 körül az epicentrum közelében érezhették az ott lakók. Károkról nem érkeztek hírek.
Vármegyéről Vármegyére. Jász-Nagykun Szolnok.
Véd és szabályoz. Hortobágy, Berettyó, hármas zsilip és árvízkapu. Amikor a nyitott kapunk keresztül hatalmas robajjal áttör a folyó, olyan, mintha egy vízesést látnánk és hallanánk. Mindezt Mezőtúrtól délre, az Alföldön. Jász Nagykun Szolnok vármegye korábban mocsaras, áradásos, ingoványos világ volt. A térség mai arculatát a 19. századi folyószabályozások formálták. Majd fél évszázadig építették a Hortobágy-Berettyó 1890-ben elkészült hármas zsilipjét, amellyel voltaképpen befejeződött a körös völgy szabályozása. Ez a zsilip nem csak a mesterségesen kialakított Hortobágy-Berettyó vizét vezeti le a hármas körösbe, hanem egyúttal megvédi a környéket az árvizektől is. A hármas zsilip a Körösvölgy egyik legrégebbi, mind a mai napig működő műtárgya. A folyószabályozások korának klasszikus jelképe. Az 1930-as években elkezdték a Hortobágy-Berettyó vizét hajózhatóvá alakítani. A vízi járművek feljutása érdekében 1941. augusztusára Mosonyi Emil tervei alapján árvízkapuval is ellátott hajózható oldalcsatornát létesítettek. Az így kikötővé fejlődő mezőtúrra 1942. október 14-én érkezett az első hajó. A hármas zsilip és az árvízkapu ma is fontos része a Tiszakörös együttműködő vízgazdálkodási rendszernek, a Tikevírnek.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc a tavaszi fáradtságról, annak esetleges elkerüléséről és kivédéséről is beszélünk a következő percekben. Dr. Schifferné, Dr. Simich Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát hallom, én is azért minden tavasszal a saját környezetemben is sokan panaszkodnak a tavaszi fáradtságra. Bevallom őszintén, hogy én magam soha nem éreztem, vagy nem tapasztaltam meg, aztán majd nyilván ez is felvet egy kérdést, hogy van-e erre erőteljesebb hajlam vagy sem, de azt kérem öntől, hogy nézzük most meg, hogy mit is érzünk akkor, amikor ránk tör a tavaszi fáradtság, hogyan ismerhetjük fel, hogy itt valóban erről van szó.
Igazándiból a kedvünk az, ami meghatározó ilyenkor tavasszal. Ugye a vitaminraktára kiürültek, tehát hiába visszük be mondjuk vitamintablettákkal ezt a fontos energetizáló szert, akkor is a szervezetnek szüksége van napfényre, és olyan dolgokra, amit télen nem tud biztosítani a téli hónapok alatt. Tehát mindenképpen a szervezet egy ilyen kiürült állapotba kerül, aminek a testmozgás és a táplálkozás természetesen alapja. Úgyhogy ha a testmozgással kezdjük ezt a dolgot, akkor nyilvánvalóan az első napok azok egy úgynevezett fáradtságérzéssel fognak párosulni, de ahogy haladunk előre időben, ez mindig egyre jobb és jobb lesz. A maga a testmozgás egy olyan alvó energiákat tud megmozgatni, ami a közérzetet nagy mértékben javítja.
Ugye maga a mozgás az nagyon alkalmas arra, hogy mondjuk reggel, hogyha valaki fáradtabban, enerváltabban ébred, alapvetően akkor egy kis reggeli mozgás, akár fél óra, egy óra, nem kell itt sokra gondolni, az már önmagában el tud indítani egy jobb közérzetet a nap során. Nyilván ez a vérkeringéssel sok mindennel összefüggésben van. Említette ön az előzőekben a vitaminokat. Na most azért nagyon-nagyon nehéz eligazodni a vitaminok között. Ugye nagyon sokan vagyunk, akik télen is különböző vitaminokat szedünk, vannak általános vitaminok, aztán különböző egyéb tabletták is, de hogy az összetevők, a hatóanyagok, hogy melyik hogyan hat a másikra, melyiknek milyen a felszívódása, hogy lehet eligazodni ezek között, mit kell egyáltalán ilyenkor szedni? Említette az előzőekben, hogy azért a napsugárzással ugye télen nem találkozik a szervezetünk, tehát akkor a D-vitamin, az egyébként is a krónikus betegségek elkerülése véget is az fontos dolog lehet?
Na, egy picit menjünk vissza, hogy két nagy átállás van évente az ember életében. Az egyik az a téli-tavaszi, amikor beszélünk arról, hogy gyakorlatilag tényleg kiürültek a vitaminraktárak, illetőleg van a nyári őszi, ez általában szeptember 1-e körül, vagyis a szeptember hónapra tehető. Ilyenkor van az, amikor még gyakorlatilag tele van a szervezet a vitaminraktára. Na most, amikor elérkezünk a tél végére, akkor gyakorlatilag a vitamin szedése egy picit ilyen hiedelemmel összefügg, beveszik az emberek a különböző vitaminokat, már nem is nagyon nézik azt, hogy milyen összetételű, hanem hát akkor a D-vitamin, C-vitamin mindegyik jó lesz a szervezetemnek.
Hála Istennek ezek a vitaminok úgy vannak összeállítva, hogy azért nagy problémát nem tudnak okozni, még annak se, aki ezekben hisz és nagyobb mennyiségben szedi. De mindenféle tablettát tud helyettesíteni az, hogyha valaki a testmozgást, illetőleg a helyes táplálkozást választja. Télen is meg lehet találni azokat a növényeket, azokat a gyümölcsöket, nyilván kisebb mértékben, ami segíti a szervezetet, de aztán ez jó irányba változik akkor, amikor télen átváltunk a tavaszba, és jönnek olyan típusú zöldségek, gyümölcsök, amelyek mellé semmiképpen nem kell szedni semmilyen vitamin, hanem fokozatosan tölti föl az ember szervezetét a vitaminraktárakat ezek a növények, gyümölcsök.
Ezek a növények, gyümölcsök, zöldségek, melyek ezek? Csak hogy nyilván mindenki el tudjon kezdeni célirányosan keresni. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy ha vitamin szedünk, akkor én most nyilván itt nem vitamin típusokra vagy nevekre vagyok kíváncsi, de mit kell nézni a dobozon? A számoknál, a felszívódásnál, hosszú-hosszú időre szoktam feltartani a patikusokat, nagyon-nagyon sajnálom, és ezzel úgy tudom, hogy többen vannak így.
A zöldséggyümölcsökre visszatérve, folyamatosan jönnek tavasszal, illetőleg átváltva nyárba az olyan növények, illetve az olyan zöldségek, gyümölcsök, amelyek valóban erősen vitamintartalmúak. Nem is kell nagyon figyelnünk rájuk, mert tényleg ugye elindul az eper, meg a különböző zöldségek, mondjuk például emeljük ki a spárgát, tehát hogy folyamatosan érnek be az olyan gyümölcsök és zöldségek, amelyek nagy mértékben tartalmaznak olyan összetevőket, aminek a szervezetnek szüksége van rá. Tehát, hogy ilyen értelemben nem kell erre figyelnünk, hogy amikor például érik az eper, akkor abból kell nagyon sokat enni, mert az abban levő vitaminok azok nagyon hasznosak a szervezet számára. Ez szépen a természet felépíti, és hogyha csak követjük a piacon megjelenő gyümölcsöket, akkor gyakorlatilag a vitamin pótlása meg is történik. Az összetevők megfigyelése az igazándiból... Ha csak a C-vitaminból indulunk ki, akkor arra kell fókuszálni, hogy hosszan felszívódó vitamin legyen. Tehát ne az, amit ha bevesz az ember, akkor nagyon hamar kiürül a szervezetéből. Illetőleg az olyan összetevőket kell még megnézni, amelyek nagy mértékben módosíthatják a különböző vitaminok szedésénél az összhatást. Ebben az az igazság, hogy lehet mindenféle útmutatást követni, de az a legjobb, hogyha a patikussal, ahogy ön is mondta, illetőleg a házi orvossal egyeztetünk. Ha még esetleg dietetikus kapcsolatunk van, akkor az még eredményesebb lehet.
Szóval a zöldség, gyümölcs, a megfelelő vitamin, hogyha szükség van rá, és a mozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük, vagy kivédjük a tavaszi fáradtságot, hogy tegyünk ellene. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Schiffernél, dr. Simik Ritával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetőjével. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 43 perc, stúdiónk vendége Kori László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Olvasom, hogy havi szinten felfelé kapaszkodik az építőipar, éves alapon viszont visszaesés látszik. Hogy pontosan ez a mondat mit jelent, azt kérem, hogy akkor legyen kedves nekünk elmondani. Aztán beszélünk arról is, hogy készítettek ugye egy összegzést még március elején az építési ágazatról, illetve hogy milyen súlyponti problémákkal kell szembenézni, és akkor majd egy kicsit jó lenne, hogyha ezt is át tudnánk venni. Szóval, hogy is van az, hogy havi szinten felfelé kapaszkodik, éves alapon viszont visszaesik?
A KSH minden hónapban legalább két időszakhoz viszonyít, az előző hónaphoz, hogy milyen az építőipar teljesítménye, és az előző év hasonló időszakához, és itt olyan ellentmondásosnak tűnnek a számok, de ezek az elmúlt másfél évben ugyanilyen ellentmondásosak voltak, amiből azt a következtetést kell levonnunk, hogy az építőipar helyzetét, várakozásait mindig hosszabb időtávon kell figyelni. Tehát fél éves, éves szinten hogyan alakul. Ezekből a számokból az egyik fontos megállapítás, hogy a Körülbelül a múlt évi szinten van az építőipar, és egy alacsony bázishoz mérünk. A legfontosabb mutató a számunkra mindig az, hogy az adott hónapban hogyan alakul az újonnan kötött szerződések volumene, és hát elkeserítő, hogy februárban 45%-kal kisebb volt az újonnan kötött szerződéseknek a volumene, mint előtte való egy évben, és ugye ebből arra kell következtetnünk, hogy nehéz második fél éve lesz az építőiparnak.
Az minek tudható be, vagy tulajdonítható be, hogy februárban 45%-kal esett vissza?
Több oka is van. Egyrészt durva időjárás volt januárban és februárban, és ez kihat egy kicsit azért a teljesítésre és a szerződéskötésekre is. Másrészt pedig egy kormányzati ciklus az építőipar életében is egy beruházási ciklus, és februárban a legnagyobb megrendelő az már kevésbé rendel, illetve bizonyos kivárások voltak tapasztalhatók, kicsit a lakosság részéről is, kicsit a nagy befektetők részéről is, és hát ez rányomja a bélyegét az újonnan kötött szerződések volumenére.
Jó, ugye alapvetően, hogyha egy kicsit visszanézünk a múltban, a Covid óta van gondban az építőipar, és amikor egy kicsit felívelhetett volna tulajdonképpen a tendencia, vagy elindulhatott volna, akkor mindig jött valami olyan világpiaci történés, ami vagy emelte az árakat, vagy éppen szakember hiány mutatkozott. Maga a 3%-os hitel, ugye, amiben nagy reménységet fűztek, illetve az Otthonstart program, az hogyan hatott eddig az építőiparra? Nem olyan nagyon-nagyon régi, gondolom még, hogy hosszú tendenciákat lehessen belőle előre vetíteni, de azért valamiféle tapasztalat biztos, hogy van.
Igen, azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy csökken az építőipar teljesítménye, nem magyar jelenség, tehát az egész Európai Unióban ez jellemző. Itt a kérdés mindig ennek a mértéke, hogy mekkora, és azt keresjük, hogy hogyan lehet a csökkenés mértékét visszafogni. Hát erre egy jó példa volt a lakhatást segítő kormányzati programok, egyrészt az energiatakarékos otthonfelújítási program, vagy a vidéki lakásprogram, illetve az Otthonstart. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan széles réteget érintő, megrendelő réteget, nem csak az építésgazdaságot érintő program, ami a jövőben is valószínűleg fenn fog maradni, mert számításaink szerint 2026-ban, ha ez a program jól működik, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhat az építőipar számára, és a kritikus mélypontról, hogy 13-12 ezer új lakás épül per év, föl lehet tornászni magunkat rövid időn belül 25 ezerre. És ez a folyamat el is indult. Valójában ebben az évben egy nagyon nagy kérdés az, hogy valóban az uniós forrásokat az új kormány haza tudja elhozni, mert a 8000 milliárd forintból az EVOSZ számításai szerint kb. 2000 milliárd forint az, amit építési céllal lehet elkölteni, legalábbis az eddig benyújtott programok mentén.
Ugye most már érintettünk bizonyos részeket ebből az összegzésből, vagy tanulmányból, amelyről én beszéltem az előző években, hogy itt a súlyponti problémák foglalkoznak, hogyan lehet kivédeni a súlyponti problémákat. Az előzőekben említette azt, hogy ha uniós pénzek érkeznek, akkor az segítséget jelenthet.
Igen, másrészt tehát minden évben elkészül egy ilyen anyag, hogy problémorientáltan és mindig megoldási javaslatokat is igyekszik a szakma nevében az EVOSZ tenni, és ez nem kifejezetten csak a kormányzatnak szóló fontoskodás a szakma részéről, hanem saját magunknak is. A legsúlyosabb problémák az hatékonysági kérdés, hatékonysági problémák, és például ez az anyag is azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne az építőipar hatékonyabb. Természetesen keressük a fizetőképes megrendelést, vagy keressük a szabályozási nehézségeket is, vagy piacfelügyeleti kérdéseket is, csak hogy kiemeljek ebből a nagy csomagból egyet, hogy régóta bántja a szakmát az, hogy az unión kívüli befektetőknél, különösen az ázsiai és távol-keleti befektetőknél a létesítmények megvalósítása is onnan jön. Tehát az élő munka, a cég, a mérnöki tudás, az építőanyagok túlzott mértékben, miközben azt mi magunk is tudnánk biztosítani.
miért onnan jön ilyenkor például? Mert itthon egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy régóta beszélünk arról, hogy szakemberhiány van. Az építőiparban most ez hogyan mutatkozik meg?
Ez egy befektetői magatartás, amit lehetne esetleg visszafogni. Igen, az építőiparban van szakmunkás és mérnök hiány, de ilyen nehéz körülmények között is próbáljuk a szakmunkást és a mérnököt tartani, és ezeken a munkákon is nagyobb mértékben tudnánk részt venni.
Kohi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Óra 50 perc, stúdiónk vendége Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a kamarai vezetése a korábban megkérdetett szellemben várja az alakuló kormánnyal a közös gondolkodást, dinamikus közös cselekvést és a magyar gazdaság új pályára, illetve a magyar gazdaság új pályára állítása érdekében. Mindjárt beszélgetünk erről, mert hogy önök is egy hosszabb tanulmányban összegezték azt, hogy mire is lenne szükség, illetve hogy milyen irányvonalat jelölnek ki a kamara részére, illetve az együttműködés kérdésére. Most tényleg csak röviden először arról, hogy milyen időszak van önök mögött, és mi az az új irány, amerre kellene, vagy szeretnének elindulni?
Másfél évvel ezelőtt lett új vezetés a kamarának, és hát azért ennek egy érdekes története van, mert ugye Parag László már 24 éve elnök volt, és hát ilyen elmozdíthatatlannak tűnt, és az igazság az, hogy mi is kb. Egy évvel a választások előtt leültünk egy nagyon szűk csapat, hogy nem jó irányba megy a kamara, elszakadt a vállalkozásoktól, nem azt képviseli, ami kell, ide egy új szellemiség, vissza kell térni a gyökerekhez, de hát olyan lehetetlennek tűnt, hát ugye a Parrag az a kormányzati kapcsolatait hangsúlyozta lépten nyomon, jó pár elnök azért mondjuk az ő hold udvarába tartozott, tehát szinte lehetetlen volt, és akkor megmondom, én azt mondtam, hogy kezdjük el az országot járni, menjünk el minden területi kamarához, mondjuk el nekik, mit szeretnénk, mit akarunk, milyen kamarát, és úgy szép lassan ugye az emberek a területeken ugye azt mondták, fú, ez nagyon jó, de hát ez lehetséges, és akkor néhányan nyíltan is kiálltak mellettek, a többség azért úgy óvatos volt, de az a gondolatiság, hogy Magyarországnak egy tudásalapú gazdaság van szüksége, és ezt egy tudásalapú kamara tudja segíteni, ez mindenkinek szimpatikus volt, mert tudtuk azt, hogy körülbelül az extenzív növekedésnek itt van a határa, és át kell térni egy intenzív növekedésre. És hát mit ad Isten, ami komoly segítségünkkel, végül is hát egy gyakorlatilag kétharmados többséggel nyertük meg ezt a választást, és kezdtük el az új munkát.
Na hát több kérdést felvet az, amit itt az előzőekben elmondott részben, az, hogy milyen kamarát szeretnének, vagy képzelnek el a jövőben, mire van szüksége a magyar gazdaságnak. Ugye különböző átalakulások vannak, akár a világgazdaságban, a piacon, hogyan kell ehhez a magyar cégeknek alkalmazkodni, milyen segítséget tud nyújtani ugye ebben a kamara. A másik pedig, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és hosszú évek óta beszélünk, ugye erről a tudásalapú társadalomról és gazdaságról, Csatmagdolna közgazdásszal rendszeresen ejtettünk szót arról hosszú-hosszú műsorokban, hogy ki kell lépnie Magyarországnak az összeszerelő üzemből, és tényleg el kell jutni a kutatás, fejlesztés mentén, útján az innovációval, az innovatív gazdaság irányába, és hát ez jellemző, vagy ez kell, hogy jellemezze a magyar cégeket?
Igen, a helyzet az, hogy amit mondtam, egy ilyen nagy arányú győzelem, amit mi is arattunk, az egy komoly felelősség. És ugye azért látni kell, mi köztestület vagyunk. Nagyon komoly közfeladatokat láttunk el, de az egyik nagy feladatunk az a gazdaság általános érdekképviselete. És tehát ez nagyon fontos, hogy mi nem részérdekeket, tehát mint a különböző érdekvédelmi szervezetek, hanem a gazdaság egészét. Ezért nagyon fontos, hogy mi azon kívül, hogy nap mint nap megkérdezzük a vállalkozókat, javaslatokat elemzünk, javaslatot teszünk a kormányzatnak, akinél a döntés van, és ez alapján végül is így alakulhat ki egy vállalkozók, kamara, kormányzat hármas együttműködés, de nekünk fontos, hogy olyan elemzéseket tegyünk, hogy mit kell tenni, és az látszik az, hogy ma gyakorlatilag a magyar gazdaság ezt az úgynevezett közepes jövedelmi csapda jeleit mutatja. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az erőforrásaink végesek, eljutottunk a végéig, ennek az úgynevezett extenzív fejlődésnek a határait elértük. Az összeszerelő üzemek az rendben van, azzal nincsen probléma, csak tovább kell lépni. És a legnagyobb probléma az, hogy az elmúlt 50 évben sok ország eljutott ide, de csak minden tizediknek sikerült tovább lépnie. És mindenki csak ezzel a tudással, extenzívvel tudott lépni. Mi ilyen fajta elemzéseket, javaslatokat teszünk.
Nagyon fogy az időnk, bő 2 percünk maradt, és szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy milyen lesz az új szövetség az állam és a vállalkozók között. Ugye most beszélt arról, ami egyébként ebben a stratégiai iránymutatásban is benne van, hogy egy 10 milliós ország korlátai és lehetőségei gyakorlatilag mit engednek meg, és merre lehet szárnyalni.
Igen, ugye ebben a tanulmányban, amit nemrég vagy elemzésben közreadtunk, ugye leírtuk azt, hogy mi az, ami úgy gondoljuk, hogy jó volt, sikeres volt, de leírtuk a problémákat is. És ugye a probléma az, hogy nagyon komolyan jelen van a magyar gazdaságban az arbitrázs. Ez pedig nem szerencsés. Egy extenzív fejlődést követő intenzív fejlődésen a kormányzatnak egy lépést hátra kell lépnie, keretet kell adni a vállalkozásoknak, és a teljesítmény az, amelyiknek dominálnia kell. Tehát mindenképpen a meritokrácia az, ami a jövő.
Köszönöm szépen, Nagy Elek, elnéztem az időt, van még egy bő percünk, úgyhogy ezt használjuk ki mindenféleképpen. A tudás alapú gazdaságról és a humán tőkéről beszéljünk még, illetve az innovációról, hogy ezt hogyan lehet, hogyan tudják rávenni a cégeket arra, mert hogy az nyilván a termelékenységhez is hozzá tud járulni.
Most a jó hír, hogy mi felmértük az országba az innovatív cégeket, olyan 1200-at találtunk. Érdekes, hogy az MNB is csinált ilyen kutatást, 1100-at azonosítottak, össze is tettük az erőinket. Ezek azok a cégek, akik a jövőt jelentik. Ezeknek a számát meg kell többszörözni, kb. 4-5 ezerre lenne igazán szükség. De ezek a cégek sokkal többet költenek az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyetemekkel működnek együtt, és ezért sokkal jobban meg is tudják fizetni a vállalkozókat, de mert sokkal nagyobb a hozzáadott értékük. Ezért ez a jövő, mi úgy gondoljuk.
Na, beszéljünk még máskor is erről a témáról. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm a
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Filmforgatás miatt lezárták az 5. kerületben a Lázár utcát, a Bajcsi-Zsilinszky utcán ma este 8 óráig, valamint a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér, illetve a Szabadság teret a Honvéd utca és a Széchenyi utca között ma este 7 óráig. Napközben a Belgrád rakparton kertészek okozhatnak időszakos és szakaszos útszűkületet. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Bimbó úton az Endrődi Sándor utca közelében, mert javítják a csatornát. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 10. kerületben a Bogáncsvirág utcát a Csillagvirág utcától a Tarkarét utcáig aszfaltozás miatt. A 168-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás autóút csomópontja után egy műszaki hibás személygépkocsi miatt lezárták a külső sávot a 16-os kilométernél, és az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszon, a 26-os és a 20-as kilométer között a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
Időjárás jelentés.
Gomoly felhők és több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor is előfordul, élénk északi széllel és 19-24 fokkal.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 16-án csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Magyar Pétert a Tisza elnökét javasolja miniszterelnöknek az államfő.
Megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka.
Rekord létszámra számítanak az idei Ultra Balatonon. Következnek a részletek. Magyar Pétert a választásokon győztes Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakulóülése május elején lesz. Illés Anna összefoglalója.
Az országgyűlés alakulőülésén engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
Közölte a választásokon nyertes Tisza párt elnöke, miután a Sándor palotában fogadta az államfő. Magyar Péter elmondta, az új parlament Súlyog Tamás tájékoztatása szerint május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakulóülését.
Arról is tájékoztatott, hogy már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok vezetői között a Sándor Palota főigazgatójának és az országgyűlés főigazgatójának a részvételével, a leendő országgyűlési bizottságokról és magáról az alakulőülés menetéről is. Én ebben egyetértettem, és a Tisza párt delegálni fog több vezetőt is ide, hogy részt vegyenek ezen a protokolláris, de egyben politikai egyeztetésen is. Elmondta az elnök úr, hogy az ő számításaik szerint legkorábban talán a május 1-i hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az országgyűlés alakuló ülésére.
Magyar Péter hozzátette, a megbeszélésen lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A felvetésre a Tisza elnökének tájékoztatása szerint Súlyog Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és megfontolja a felhozott érveket a távozásával kapcsolatban. Az államfő a győztes Tisza elnöke után a második helyen végzett Fidesz-KDNP párt szövetségvezetőit, Orbán Viktort és Semjén Zsoltot fogadta, akikkel a tájékoztatás szerint a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés és alakuló ülésének megszervezéséről egyeztetett. Ezt követően a harmadikként az országgyűlésbe jutott Mi Hazánk mozgalom elnökét fogadta. Torockai László a találkozó után közölte, óvást adtak be a választások eredményével kapcsolatban.
Ezt azért kellett megtennem, mert egy évvel ezelőtt ezt megígértem, hogy amennyiben a Meta ennyire nyilvánosan, nyíltan beavatkozik a magyarországi választásokba, ami végül is megtörtént, azzal, hogy én nem vehettem részt az online médiában, az online térfélen a kampányban, ezért ezt meg kell tennem, ezt a óvás. Ugye ennek két folyamata van, az egyik, hogy beadtunk egy kifogást, ez egy választási kifogás, amit a kampány után 3 nappal lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, illetve május 4-én hirdetik ki a valós végeredményt, ugye addig még akár mandátumok is változhatnak, akkor pedig meg fogjuk fellebbezni a választások eredményét.
Torockai László hangsúlyozta, azt nem vonják kétségbe, hogy a Tisza párt megnyerte ezt a választást.
A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog, köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is, közölte a Kossuth Rádióban a választást nyert Tisza párt elnöke.
Magyar Péter elmondta, azért fognak dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, és meg tudják valósítani azokat, amelyeket a rendszerváltáskor nem sikerült.
Hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak és kiterjesztik a családtámogatásokat. Magyar Péter azt mondta, 2008 óta nem emelkedett a gyes, a családi pótlék és a gyed. Úgy fogalmazott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Hozzátette, mind a 26 tagállam megkapta a nekijáró forrásokat, a magyar embereknek viszont még mindig hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, amihez 4 feltételt vállalnak.
Az első feltétele az az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
A Tisza párt elnöke további feltételként nevezte meg a sajtószabadságát, amelyet a kormány megbízás után visszaállítanak. Kiemelte, az akadémia szabadságát is visszaadják.
A választási rendszer reformjának a sajtószabadság és a parlamentbe jutott pártok közti kommunikáció fontosságát hangsúlyozza a Mi Hazánk mozgalom, amely a kisebb pártok közül egyedüliként jutott be az országgyűlésbe. Torockai László pártjának 6 képviselője lesz a parlamentben. Illés Anna összefoglalója.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren. Torockai László, a pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A választási rendszer szerintük igazságtalan és aránytalan, mert a győztest erősíti, és már 2 évvel ezelőtt indítványozták a módosítást.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor egy kicsit ilyen átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előre jeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
A Mi Hazánk elnöke kitért arra is, hogy, mint fogalmazott, ügyek mentén együttműködhetnek az országgyűlésbe jutott 2 másik párttal.
Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség.
A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzésvédelemben résztvevő állomány létszámát, mivel az érintett cégek megerősítették saját biztonsági intézkedéseiket. A kritikus infrastruktúra védelmében korábban mintegy 600 katona vett részt. Az intézkedést még februárban rendelte el Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán olajblokkádra hivatkozva, az energetikai rendszer biztonságának fokozása érdekében.
Itt a Krónika. Megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. A gazdák már benyújthatják a kérelmeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Falucska Ivet összeállítása.
A leggyakrabban területalapú támogatást igényelnek, az állattartók termeléshez kötött támogatást, a növénytermesztők pedig környezetvédelemhez kapcsolódva nyújtanak be általában igényeket. Erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor hangsúlyozta, összesen több mint 50 támogatási és vidékfejlesztési jogcímen nyújtható be kérelem április 15-től. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton lehet beadni a Magyar Államkincstár weboldalán keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai szükség esetén idén is segítenek a kitöltésben, tette hozzá az alelnök.
A nagyságrendileg ilyen 160 ezer ember adja be, gazdálkodó adja be a támogatási kérelmét. Ebből több mint 100 ezeret az agrárkamarai falugazdászokon keresztül. Tehát azt lehet mondani, hogy a támogatási kérelmeknek a döntő többségét azt a falugazdászon keresztül nyújtják be a termelők, és jellemzően a kisebb gazdálkodók. Adminisztratív terhét teljesen átvállalja az agrárkamarai falugazdász hálózat.
Az alelnök hangsúlyozta, idén több adminisztratív könnyítést is kaptak az Európai Uniótól.
Lokációval, terület megjelöléssel ellátott fotót kellett készíteni az elmúlt években, és ez gyakorlatilag mindenkinek kötelezően be kellett küldenie az állam kistár irányába. Ez az idei évtől már úgy változik meg kedvező módon, hogy a fotót már csak a helyszíni ellenőrzésnél kell bemutatni. Tehát nem lesz kötelező ennek a megküldése a kincstár számára. És ebből számtalan egyéb könnyítés is származik. Innentől kezdve ez a fotó kiváltja a legeltetési naplót.
Cseh Tibor hozzátette, a benyújtási határidő június 9-e. A késve érkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A Vas vármegyei kormányhivatal vizsgálatai szerint aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal burkoltak több útszakaszt is Szombathelyen és Bozsokon. A veszélyes anyagot osztrák bányákból hozták át Magyarországra. A mérések azt mutatják, ha felporzik a kőzet, jelentős mennyiségű aszbesztrost juthat a levegőbe, ami az egészségre is veszélyes lehet. A Környezetvédelmi Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Falucska Ivett összeállítása.
Többszörösen meghaladja ezt az egészségügyi határértéket, amit a jogszabály előír.
Orbán István, a Vas vármegyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, több vizsgálatot is végeztek a szombathelyi Oladi Plató város részben, ahol, mint kiderült, az utcákat ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal burkolták, ami ha felporzik, könnyen belélegezhető. Ez okozza a veszélyt az érintett területen. Az aszbeszt ugyanis az egészségre rendkívül káros, rákkeltő, belélegezve a tüdőben visszafordíthatatlan betegségeket okozhat. A főigazgató hozzátette, 12 kilométernyi útszakaszon végeztek laborméréseket, 6 esetben egyértelmű volt az eredmény. A levegő aszbesztrost tartalma 30-szorosa volt a hazai egészségügyi határértéknek. A kormányhivatal azonnal megkereste az osztrák hatóságokat.
A releváns információval állításuk szerint nem rendelkeztek, úgyhogy nem tudtak adatokat rendelkezésünkre bocsátani. Ismételten megkerestük már az ismert szakértői vélemény alapján és a kialakult helyzet miatt az osztrák hatóságokat, a tartományi kormányzót is, és nyomatékosan kértük, hogy adjanak még minden olyan adatot, ami ennek a cselekménynek esetnek a felderítéséhez szükséges.
A kormányhivatal és a szombathelyi önkormányzat közösen dolgozik a helyzet végleges megoldásán. Ideiglenes intézkedésként a porszennyezés csökkentésére sebességkorlátozást és rendszeres locsolást rendeltek el az érintett utakon. Orbán István hozzátette, a környéken lakók számára, ha kérik, FFP maszkot is biztosítanak. A főigazgató hangsúlyozta, folyamatosan végeznek újabb vizsgálatokat, hogy kiderüljön, nem került-e más magyar településre is az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékból.
A Vas vármegye több települése is érintve lehet, illetőleg azt sem zárom ki, hogy más vármegyékbe is kerülhetett az érintett osztrák bányákból ilyen szennyezett anyag, úgyhogy tájékoztattam a szomszédos kormányhivatalokat is az esetről, és arról, hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg ennek a felderítésére.
A Vas vármegyei kormányhivatal az ügyben környezetkárosítás miatt tett büntető feljelentést.
Minden negyedik 6 éves gyermeknek saját okos eszköze van, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásából.
A felmérés szerint a képernyő előtt töltött időt jelentősen befolyásolja a szülők iskolai végzettsége. A diplomás családokban jóval kevesebb időt töltenek a gyerekek digitális eszközök előtt. A válaszokból kiderül az is, hogy a szülők több mint fele azt szeretné, ha az óvodák nagyobb szerepet vállalnának a tudatos eszközhasználat kialakításában.
Rekord létszámra számítanak az idei Ultra Balatonon.
Április utolsó hétvégéjén több mint 35 ezeren vesznek részt a Balatont megkerülő 209 kilométeres versenyen. Egyéniben 433 futó indul, mellettük több tízezren csapatokban teljesítik a távot. A futókat ezren segítik a több mint 50 településen átvezető útvonalon. Várhatóan 45 ezer liter víz és 8 tonna banán fogy majd el. Idén is lesz extrém kihívás, 5 ultrafutó dupla kört teljesít megállás nélkül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszon, a 26-os és a 20-as kilométer között a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás autó csomópontja után egy műszaki hibás személygépkocsi miatt lezárták a külső sávot a 16-os kilométernél. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Kuruc köz és a Donszki Árpád utca között csatornajavítás miatt. A Mária Terézia utcát kétirányúsították. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától lezárták a második kerületben a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gerdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben a Zsolt utcában, a Gyömrői út közelében, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső, és a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7 és 17 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. A magyar holokauszt története.
A német megszállást követően a letartóztatások azonnal elindulnak, és azonnal mennek ki kisebb-nagyobb transportok, ahol elsősorban a politikai szempontból nem megbízható embereket szedték össze és vitték ki. A nagy deportálási időszak május-június legelső napjai, amikor tömegesen napi 4-5-6 transporttal viszik ki a vidéki magyar zsidókat Auschwitz-Birkenauból, aztán a 80%-ukat azonnal gázkamrába küldik.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Kovács Tamás történész, tanszékvezető egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Valamiért mégiscsak benne van a politikai ellenfélnek a lejáratásának az eszköztárában az, hogy a demokrácia az addig demokrácia, amíg a globalistáknak tetsző jelölt győzedelmeskedik, és amint szuverenista jelölt győz vagy akár csak a győzelem esélyével indul, őt az orosz beavatkozás narratívájával be kell mocskolni.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, távol marad a ciprusi tanácsüléstől a leköszönő magyar miniszterelnök, a szlovák kormányfő képviselheti majd, írja a Politico. Az Európai Bizottság több mint 1 milliárd eurót fektet be védelmi projektekbe, a gyermekek érdekében pedig életkor ellenőrző alkalmazást vezet be az interneten. Uniós percek következnek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök nem vesz részt az Európai Tanács jövő heti ciprusi informális ülésén, írja a Politico. A lapot egy meg nem nevezett uniós tisztviselő úgy tájékoztatta, hogy a magyar kormányfőt egy másik tagállami vezető, valószínűleg Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli majd az ülésen. A jövő csütörtökre és péntekre tervezett találkozó informális, tehát nem döntéshozó ülés lesz, de a Politico szerint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök már sürgeti a változást az uniós döntéshozatalban. Javaslata szerint az EU-nak a külpolitikai kérdésekben is át kell térnie az egyhangúság helyett a minősített többségi döntéshozatalra. Magyar Péter már jelezte, hogy kormányalakítása után ő szorosabban működik majd együtt Brüsszellel, de vannak mások, akik átvehetik Orbán Viktor obstrukciós politikáját, latolgatja az újság. A lap szerint Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh és Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek is eltér a gondolkodása az európai fősodortól. Több mint 1 milliárd eurót fektet be 57 új védelmi projektbe az Európai Bizottság. Az Európai Védelmi Alapból egyebek között olyan fejlesztések kaphatnak forrást, amelyek hozzájárulnak majd az Európai Drónvédelmi Programhoz, a keleti szárny megfigyelését célzó rendszerhez, az Európai Légvédelmi Pajzshoz és az Európai Űrvédelmi Pajzshoz. A bizottság bejelentése szerint az Unió erősíti együttműködését az ukrán védelmi iparral is. Ennek részeként mesterséges intelligencián alapuló kiberbiztonsági rendszert fejlesztenek drónrajok számára. A programban startupok, kis- és középvállalkozások, köztük ukrán cégek is pályázhatnak, egyenként akár 60 000 euró támogatást is kaphatnak. Életkor ellenőrző alkalmazást vezet be az Európai Bizottság. Az applikáció arra szolgál majd, hogy különböző online platformokhoz ne férhessenek hozzá kiskorúak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, a digitális technológia segíti a fiatalokat a tanulásban, a kapcsolattartásban és a tájékozódásban, de az interneten az online zaklatással és káros vagy illegális tartalmakkal is szembesülhetnek. Az ő védelmükben vezetik be az életkor igazolására szolgáló alkalmazást az online szolgáltatások használatához. Az új életkor ellenőrző applikáció már elkészült, és hamarosan elérhetővé teszik a felhasználók számára, tette hozzá a bizottság elnöke.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
7 óra 19 perc, stúdiónk vendége Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm!
Az uniós forrásokról fogunk beszélgetni, mert ugye itt most az uniós költségvetési vita egyik kulcskérdésévé válik az, hogy a versenyképességi források elosztása, a teljesítményt vagy a felzárkóztatást szolgálja elsősorban. No, nézzük azt meg, hogy egyáltalán mennyire lehet ezt a kettőt össze, vagy egy kalap alá venni, illetve hogy valóban a versenyképességi források azok mit szolgálnak.
Ugye két nagyon fontos célja van az Európa politikájának, Magyarországnak az elkövetkezendő időben. Egyrészt a forrásokhoz való hozzáférés, ami ugye több lépcsős folyamat, és nem politikai alkuk, hanem elsősorban jogalkotásnak a kérdése lesz. Ha ezt sikerül lezárni, akkor van ugye egy hosszú távú folyamat, még mindig hosszú távúnak mondhatjuk, ami a következő költségvetési kerethez való igazodást, azoknak a sarokszámait, illetve hát az egész a filozófiáját még mindig meg kell, hogy határozza a 27 állam, köztük Magyarország is. Ugye az Európai Uniónak egy nagyon fontos célja az, hogy az úgynevezett stratégiai szuverenitásnak a keretében fel tudjon zárkózni, ugye most már itt felzárkózásról beszélünk, azokhoz az államokhoz, mint az Amerikai Egyesült Államok, de lassan ugye Kína, a keleti országoknak egyre több része, és ebben ugye nagyon fontos szerepe lenne annak, hogy a versenyképesség, a digitalizáció, az innováció, az megfelelő helyet kapjon. Ugye ezt kétféleképpen lehet elérni, vagy úgy, hogy az Európai Unió költségvetését megnöveljük, és új forrásokat teszünk bele, vagy pedig úgy, hogy átstruktúráljuk a mostani Európai Uniós költségvetést. Itt viszont ugye az a piros lámpás probléma lehet Magyarországnak, kelet-európai országoknak, de a déli országoknak is, hogy a meglévő forrásokat kell átstruktúrálni. A kohéziós forrásokat, az agrártámogatásokat, és erről is megy most a vita.
No, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán lehet-e növelni ezeket az összegeket, és hogy ez az átstruktúrálás, ez hogyan tud, vagy hogyan fog működni, hiszen a mezőgazdasággal kapcsolatban ugye régóta folyik a vita erről, hogy talán kevesebb pénzt kap majd az agrárium, ami megnehezíti ugye az uniós gazdáknak az életét, létét. Közben van támogatás Ukrajna irányába, a hitelfelvétel van, és azért a 2024-es Draghi jelentésben felvázolt versenyképességi problémákat is orvosolni kellene. Mielőtt rátérünk ezekre, azt kérem öntől, hogy nézzük meg azt, hogy 2024 novembere óta talán ugye akkor jelent meg ez a jelentés, azóta mi történt egyáltalán, hogyan tudott foglalkozni, azért egy nagyon sűrű geopolitikai helyzetben találta magát maga az Európai Unió is.
Még később is volt jelentés, és később is próbált az Európai Unió ebbe az irányba elindulni. Nem sok történt, ugye éppen az a probléma, hogy ezek a célok megfogalmazottak, de ahhoz, hogy ez hatékonyan tudjon működni, ahhoz nagy forrásokat és stratégiai víziót kell az Európai Uniónak alkalmazni, és hát itt azért elmaradott egyértelműen. Ugye, ha csak egy konkrét dologra gondolunk, a csippek, amikben Európa azt mondta, hogy fel kíván zárkózni az Európai Unió mellett, vagy bocsánat, az Amerikai Egyesült Államok mellett gyártókapacitásban, humánkapacitásokban, itt mind-mind elmaradások vannak. Ugyanígy nem történik meg az európai forrásoknak az átcsoportosítása, és hát itt ugye mondhatjuk azt, hogy azért, mert más nagyon fontos dolgok voltak, többek között ugye az energiaválság, amiben az Európai Unió szabályozási, illetve forrás kérdéseket is beindított, stratégiákat alkotott, és nagyon-nagyon sok elmaradás van itt. Úgyhogy inkább a következő költségvetésre költségvetési időszaknak lenne majd a feladata az, hogy ezzel foglalkozzon, mert egyértelműen ugye nőtt ez a lemaradás.
Nincs messze a következő költségvetési időszak. Egy gondolat még a forrásokról, hogy forrást honnan tud szerezni az Európai Unió. Ugye, hogyha leegyszerűsítjük ezt a kérdést, és azért is szeretném, hogyha viszonylag érthetően beszélnénk róla, mert ugye azért mégiscsak egy bonyolultabb folyamatról van szó, azt gondolnánk, hogy az Európai Uniónak a tagországoktól van pénze.
Ez így van, ugye az Európai Unió először is nem ugyanaz az Európai Unió, mint ami akár csak 10 évvel ezelőtt volt. Klasszikusan az Európai Uniónak 3 forrása van. Az egyik a tagállamok által befizetett vámok, illetve mezőgazdasági vámoknak a forrása. Ezek a hagyományos források. Létezik egy áfa alapú rész a költségvetésben, ezek viszonylag kicsik már a mai napon, korábban voltak nagyok, és a legnagyobb az pedig az úgynevezett GNI, vagy nemzeti jövedelem alapú hozzájárulás, de az Európai Unió az elmúlt időszakban már különböző pótlólagos forrásokat is bevont, így például különböző adókat, mint műanyagadó, vagy éppen a környezetvédelmi adókkal kapcsolatos tételek nem nagyok, de növelhetők, és hát az Európai Uniónak egy teljesen új finanszírozási rendszere is van már, ez pedig a hitelfelvétel. Ugye szigorúan tiltja az Európai Uniónak az alapszerződése, mégis olyan technikákat tudott kialakítani, amivel vagy az unión kívüli intézményekkel, például van egy európai stabilizációs mechanizmus 750 milliárdos kapacitással, aminek 500 milliárd a fiskális kapacitás része, vagy például ugye az utóbbi időben nagyon sokat hangoztatott pandémia utáni helyreállítási alap, vagy például a fegyverkezésre felhasználható különböző forrásoknak a rendszere, tehát kialakított egy ilyen, mondjuk azt, hátsó udvart, amiből tudja finanszírozni ezeket, és akkor ide jöhet ugye az Ukrajnának nyújtott különböző támogatási rendszereknek is az összege. Magyarán az Európai Unió kialakított magának egy olyan adósságkezelési intézményrendszert, ami nem feltétlenül a végtelenségig növelhető, vannak korlátok, de mindenképpen új.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy meddig növelhető, tehát mennyi hitelt bír el maga az Európai Unió egy ilyen geopolitikai helyzetben. Mi az, amit még, és kitől vesszük fel ezeket a hiteleket? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ugye megnézhetjük Amerikát, nézhetjük Kínát, vagy éppen a valuta alapot?
Nem, az Unió alapvetően piaci hitelfelvevő, ez azt jelenti, hogy valamilyen biztosítékot kell nyújtani. Jelen esetben például az ukrajnai 90 milliárdos hitelnek egy része az Európai Unió költségvetése, mint biztosítékként szolgál, és a piachoz fordul az Európai Unió, ezeket a kötvényeket bocsátja ki, és utána ezeket adja oda, majd pedig a kamatokat próbálja meg valahogy támogatási formában biztosítani Ukrajna számára, de ugyan így előfordulhat ez más konstrukcióban is, tehát alapvetően nagy nyugdíjalapok azok, akik befektetnek ebbe, és piaci befektetők.
No, hogyha a versenyképességről beszélünk még az Európai Unióban, ön is említette ugye, hogy ez azért az elmúlt másfél évben túl sok minden nem történt, most talán felpöröghetnek valamelyest az események, mi kell ahhoz, hogy gyorsabban tudjon felzárkózni. Azért látunk olyan gazdasági változásokat, vagy próbálkozásokat, éppen mondjuk Németországban, amikor az autóipart ugye fegyvergyártásra, vagy harckocsi gyártásra próbálják átállítani, hogy ezeknek nyilván most ne a morális részéről beszéljünk, de hogy, mert egyszer ez már segített a történelemben a német gazdaságnak például.
Ugye az Európai Unió két területen tud bármilyen módon elmozdulni. Az egyik az a forrásoknak a bevonása, tehát ha a tagállamok növelik a kiadások, illetve a bevételi forrásokat, akkor ezt el tudja osztani újra az Európai Unió. Ahogy itt mondtuk, itt fix összegek vannak a mostani költségvetési időszakra, tehát a következőben lehetnek új zsebek. A másik pedig az úgynevezett szabályozási rendszer, hiszen az Európai Unió egy nagy szabályozási rendszer. Itt a különböző bürokratikus akadályoknak a lebontása, a gyorsabb hozzáférés bizonyos folyamatokhoz, például fölgyorsítása a pénzekhez való hozzáférésnek, illetve a magának a szabályozási rendszer a ennek a lazítása, nem olyan magas szabványoknak az elérése, vagy éppen a zöld programokban bizonyos elmozdulás, gondoljunk csak arra, hogy mi történt ugye a robbanó motoroknak a kivezetésének, a határidejének az eltolásával.
No hát, hogyha tudunk részleteket, vagy többet ennél, akkor mindenféleképpen beszélünk róla. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát a második kerületben, a Bimbó úton az Endrődi Sándor utca közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben, az Istenhegyi úton a Zsolne utca közelében a gázvezeték javítása miatt. A forgalmat jelző lámpa irányítja. Egyirányosították a 10. kerületben a Bogáncsvirág utcát, a Csillagvirág utcától a Tarkarét utcáig aszfaltozás miatt. A 168-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja után egy műszaki hibás személygépkocsi miatt lezárták a külső sávot a 16-os kilométernél, a torlódás 3 és 4 kilométer közötti. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszon, a 26-os és a 20-as kilométer között a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Gomoly felhők, több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor is előfordulhat, és időnként megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza pártelnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. A jelenlegi kabinet megbizatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg. Zágráb kész tárgyalni Budapesttel az olajellátás ügyéről az új kormány megalakulása után, jelentette ki a horvát miniszterelnök. Andrej Plenković telefonon már egyeztetett a leendő miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, és egyetértettek abban, hogy a két ország közötti egyik legfontosabb nyitott kérdés az INA és a MOL olajvállalatok közötti viszony rendezése. Ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre Moszkvával, mint elődje Orbán Viktor, az lehetővé teszi a két ország között problémák megoldását, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, sok nézeteltérésük volt Magyarországgal, mert például támogatta az Oroszország elleni uniós szankciókat. Orosz felderítő repülőt fogtak el a balti nemzetközi légtérben járőröző román vadászgépek. A NATO megerősített légtérvédelmi szolgálatában résztvevő F-16-osok azonosították és műveleti területi határáig kísérték az orosz repülőt. Iskolai lövöldözés történt Törökország délkeleti részén egy középiskolában. 9-en meghaltak és 13-an megsebesültek. A támadó az intézmény diákja volt és magával is végzett. Egy nappal korábban egy másik iskolai lövöldözés is történt Törökországban, akkor 16 ember sérült meg, a támadó öngyilkos lett.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek 8.990.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ív, vonal, forma, ez szép.
Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Kék. Stílus, báj, játék a kék. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Most pedig kapcsolunk Nagy Attila Tibor politikai elemzőhöz. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, következő percekben, bő 10 percben arról fogunk beszélgetni, hogy milyen nehézségekbe ütközhetnek az új kormány első intézkedései, és azt kérném öntől, hogy akkor először vegyük sorba, hogy milyen első intézkedésekről kell beszélni. Ugye volt egyszer egy nemzetközi sajtótájékoztató már hétfőn, aztán nem sokkal azt követően megismerhettük az első 100 napos programot. Nyilván vannak itt nagyon fontos az uniós pénzekhez köthető teendők, amelyek a lehívást meg kell, hogy könnyítsék, illetve hát feltételként vannak jelen a rendszerben, és tegnap nem is volt túl, illetve az elmúlt napokban nem is volt túl bizakodó az Európai Bizottságnak, illetve a parlamentnek néhány tagja ezzel kapcsolatban, majd később is. De nézzük most először azokat, amelyek tényleg Magyarország valamennyi embere vár. Mi az, amitől könnyebb lesz az életünk? Mi az egyáltalán az első 100 napban, amit majd érezni fogunk a mindennapjainkban, amik könnyebbülést vagy könnyítést hoz?
Nehéz gazdasági helyzetet fog örökölni az új Magyar Péter vezette kormány, hiszen az Orbán kormány elmúlt 3 évében nem volt gazdasági növekedés, a költségvetési hiányt, amelyet Brüsszel elvárt volna 3%-ot, jócskán túllépte Magyarország, az államadósság után fizetendő kamat tavaly is túllépte a 4000 milliárd forintot, miközben 44 ezer milliárd forint a költségvetés összkiadása szállt, tehát nehéz helyzetet fog örökölni a Magyar Péter vezette kormány, az Orbán kormány sikertelen gazdaságpolitikája következtében. Úgyhogy ez a nehéz gazdasági helyzet alapvetően behatárolja majd az én megítélésem szerint a új Magyar Péter vezette kormány lehetőségét, és ezért is tekint, hát szinte mencsvárként, megváltásként Magyar Péter az uniós pénzek hazahozatalára. Tehát a sajtótájékoztatójából, és hát egyébként a választási kampányban elmondott sok-sok beszédből is az derült ki, hogy Magyar Péter prioritásnak tartja az uniós pénzek hazahozatalát. Egyébként ez is az Orbán kormány felelőssége, hogy az érdekérvényesítő képesség annyira legyengült az Európai Unióban, hogy az Európai Bizottság és az Európa Unió tanácsa meg merte csinálni azt Magyarországgal szemben, hogy elvonja az uniós pénzeket. Szóval ez is egy súlyos örökség, amit Magyar Péter kénytelen kelletlen át kell, hogy vegyen. És ahogy ő is helyesen idézte, nagyon kevés már az idő, hiszen a helyreállítási alap újabb pénzei mehetnek veszendőbe, amennyiben augusztus végéig nem sikerül érdemi megállapodásra jutni az Európai Bizottsággal. És hát nem kétséges számomra, hogy a magyar kormánynak komoly engedményeket kell majd tennie az Európai Bizottság felé, hogyha meg akarja kapni az uniós és a helyreállítási alappénzeit.
Ugye a holland zöldpárti képviselő beszélt arról, hogy most ez nem időszerű. Azt most nem tudom pontosan, hogy ki mondta, hogy ugye van előttük egy lengyel példa, ami nem volt kifejezetten szerencsés, mert amikor Donald Tusk megválasztása után azonnal feloldották ezeket a pénzeket, akkor valahogy a reformok megvalósítása az nem megfelelő ütemben, időben, de mindenféleképpen akadályba ütközött, és ezt szeretnék most elkerülni. És ez a holland zöldpárti képviselő mondta azt, hogy most egyelőre le is került a napirendről, majd segítsen nekem júliusban, augusztusban, akkor térnek vissza rá. Mennyi idő kell ahhoz, és mi fog most történni a következő hónapokban? Mi alapján születik meg a döntés? Ugye Magyar Péter bejelentette már, hogy itt vannak korrupció elleni intézkedések, amelyeket meg kell hozni, tehát az első 100 napnak a programjában elsősorban ezek szerepelnek.
Azt azért tudni kell, hogy Daniel Freund és más zöldpárti képviselők nem az Európai Parlament többségét alkotják, nem jelentéktelen tényezők nyilván. Az igazi lényegi kérdés az lesz, hogy mit reagál az Európai Néppárt Manfred Weber, És ebből a szempontból kedvező lehet Magyar Péternek a helyzete, hiszen az ő Tisza pártja, illetve a Tisza pártjának a 7 képviselője az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjához, az Európai Néppárt frakciójához tartozik, tehát ez mondjuk nem egy rossz kiinduló pont. Tehát a kérdésére a válasz az, hogy egyfelől meg kell állapodni a Magyar Péter kormányának az Európai Bizottsággal, de dírt kell kötni az Európai Néppárt vezetőségével is. Én azt gondolom, hogyha sikerül a fő kérdésekben, a fő politikai kérdésekben megállapodni az Európai Néppárt vezetőivel és az Európai Bizottsággal, akkor a többi alapvetően technikai, jogszabály, technikai kérdés lehet, de akkor a nehezén túl lehet Magyar Péter kormánya. Nagyon kevés az idő, még egyszer szeretném erre felhívni a figyelmet, de és arra is, hogy nyilván korrupció ellenes intézkedések területén, horizontális feltételek teljesítése területén komoly engedményeket kell tennie, és itt az Európai Bizottság van kedvező pozícióban, hiszen nála van a kasszakulcs.
Ezek a komoly engedmények, ezek mit jelentenek? És bocsánat, még egy kérdés az uniós pénzekhez, aztán itt majd ezt egyben kezeljük, nem szólok majd bele, hogy itt a komoly engedmények mellett augusztusig ez a szűk 3 hónap ez elég lesz-e? Mert ugye mindenki attól fél, hogy akkor kicsúszunk a határidőből, ön is említette.
Így van, de hát ez az Orbán kormány felelőssége megint már, bocsánat, tehát hogy nekik kellett volna az elmúlt 2 évben eleve elkerülni ezt a helyzetet, hogy az Európai Bizottság megvonhassa tőlünk a pénzeket, de ha már ez előjött, akkor az Orbán kormány felelőssége lett volna, hogy minél hamarabb megállapodjon minden egyes uniós pénzről. De most már mindegy, hát ez van. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a 27 mérföldkő teljesítése az, ami kulcskérdés, ami kiterjed a korrupció ellenes intézkedésekre, a közbeszerzési eljárások átláthatóbbá tételére. Ugye van ebben igazságügyi reform is, amit teljesítetnek vélt az Európai Bizottság, de erről az Európai Parlamentben egyébként vita volt, hogy tényleg teljesítette az Orbán kormány. Illetve hát vannak ugye további horizontális feltételek, ugye Brüsszel nagyon kifogásolja már jó ideje az úgynevezett gyermekvédelmi törvénymódosítás, tehát ami a homoszexuálisok ellen irányult, tehát amelyik a homoszexualitás megjelenítését tilalmazza, ezt vissza kell vonni, tehát hogyha további pénzekhez akarunk jutni, akkor ez is feltétel. Na most közvetlenül nem feltétel a uniós menekültügyi paktum, illetve az Európai Unió bíróságának egy menekültéggyel kapcsolatos döntésének végrehajtása, de én azt gondolom, hogy ebben is érdemi engedményeket kell tenni ahhoz, hogy a légkör az Európai Bizottság és a magyar kormány között jobb legyen. Tehát az nem fordulhat elő, hogy magyar kormány megvonja a vállát, mint eddig, és azt mondja, hogy őt nem érdekli az uniós menekültügyi paktum. Ezt végre kell hajtani, el kell fogadni. A végrehajtás értelmezése körül látok mozgásteret, tehát Magyar Péterék megpróbálhatják ennek a szigorúbb értelmezését elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Tehát ebből is látja, ebből a hevenyészet felsorolásomból, ami nyilván nem teljes, hogy meglehetősen komoly engedményeket kell tennie majd a Magyar Péter vezette kormánynak. Orbán kormány erre nem volt hajlandó. A Magyar Péter kormány rugalmasabb lehet, bár Magyar Péter azért jelezte, hogy mindent ő sem szeretne feltétlenül elfogadni.
Ugyanakkor korábban beszélt arról is, és lehet, hogy ezért most ér engem támadás, amiért megkérdezem, hogy egy icipici szuverenitásból föl kell adni. Látja azt, hogy hol lesz ez a szuverenitási pont, amiből föl kell adni Magyarországnak? És ennek milyen hatása lesz, vagy lehet? Nyilván feltételes módban beszélünk.
Magyarország nem pici szuverenitást adott fel eddig sem, hiszen azáltal, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a szuverenitásunk jelentős részéről már eddig is lemondtunk, tehát Magyar Péternek ez a még ellenzéki politikusként tett kijelentése már ezért sem volt a legszerencsésebb, hiszen Magyarország szuverenitásának jelentős része oda ezt vállaltuk, csak sokan ezzel nem voltak tisztában a tisztelt választópolgárok közül. Amikor 2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor bizony lemondtunk a szuverenitásunk jelentős részéről, és hát az általam említett szükséges jogszabály változtatások is arról szólnak, hogy engedelmeskednünk kell, teljesítenünk kell az Európai Bizottság követeléseinek nagy részét, már csak azért is, mert hát a Magyarország érdekérvényesítő képességét az is erősen korlátozza, hogy az európai gazdaságnak mindössze 1%-ának az előállítására képes Magyarország. Gondoljanak csak bele a tisztelt hallgatók, hogyha mondjuk 3-4%-át elő tudnánk állítani, akkor nagyobb mellénnyel tudnánk tárgyalni az Európai Bizottsággal szemben, de miután icuri-picuri 1% áll csak mögöttünk, ez is korlátozza a lehetőségeinket, úgyhogy igen, menekültügyi kérdésekben, közbeszerzési eljárás kérdésekben, a homoszexualitáshoz való hozzáállás kérdésben, a bíróságok függetlensége, illetve a közszolgálati média függetlenségének a kérdésében, vagy például az internet ellenőrzése kérdésében az Európai Unió elvárja, hogy az általa hozott jogszabályokat Magyarország legyen kedves végrehajtani.
Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy milyen nehézségekbe ütközhetnek az új kormány első intézkedései, és melyek lehetnek ezek. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 45 perc, április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott barátság kőolaj vezeték javítását. Ezt mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Berlinben a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón. Vendégünk a témában Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az lenne az első kérdésem, hogy megtudjuk-e valaha azt, hogy pontosan mekkora sérülés érte ezt a kőolaj vezetéket, és valójában mennyi idő ennek a kijavítása?
Biztos, hogy meg fogjuk tudni, szerintem. A jelenlegi helyzetben, ha kijavítják, akkor ez már nem lesz igazán annyira érdekes kérdés. Ugye az lesz a kérdés, hogy milyen tényezők játszottak abban közre, hogy ez pont most nyílik meg. Egyelőre azt gondolom, ez egy jó hír azért, hogy megnyílik, de hát majd a történészek kiderítik, hogy mi is történt. Ez a két dolog biztos, az egyik szerintem, hogy az egyik abszolút biztos, hogy egy orosz támadásnak volt a célpontja a kőolajvezeték. Ez nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, ahogy az oroszok számára az ukrán infrastruktúra a legitim célpont a saját szempontjaik volt, ugyanúgy az ukránok számára is az orosz, például az északi államlat, hogy legitim célpont volt. A másik kérdés az, hogy ez egy okos dolog volt, és főleg okos dolog-e ilyen ködöt vonni e köré a ukrán részről, mint ami történt. Hát szerencsére úgy tűnik, hogy ez már elmúlt.
Ugye az előzőekben idéztem, hogy mi történt Berlinben, és azért ehhez hozzátette még az ukrán elnök, hogy nagyon bízik abban, hogy ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai, elsősorban Magyarország teljesítik a vállalásaikat, és az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának nem lesz több akadálya. Így működik az a politikában, hogy valamit valamiért, és akkor ez háborús helyzetben mondjuk fel is erősödik?
Hát ez mindig valamit valamiért, és mondjuk egy orosz agresszió áldozatától nem lehet elvárni, hogy nagyon nagy vonalú legyen, mert hogy ugye nap mint nap emberek halnak meg ebben a háborúban. De még egyszer is azt mondom, hogy ha valóban az történt, hogy az ukránok húzták a helyreállítást, az egy legitim, de nem egy okos politika volt. Tehát én azt tanácsoltam volna az ukrán elnöknek, hogy ezt ne tegye. Másrészt meg azt tanácsoltam többször is a minden politikusnak, hogy ne a feszültség érezése legyen a fő céljuk, főleg kijelentésekkel, meg egyéb tevékenységekkel, mert azzal csak kárt okoznak maguknak is, meg mindenki másnak. Reméljük, hogy ez is véget ér most már, bár sosem lehet tudni.
Ugye sok szó esett arról, hogy hazánk stratégiai kőolajkészletei tovább kitartanak esetlegesen, mint Ukrajna pénz nélkül. Most arra lennék kíváncsi, mert nyilván, hogyha megnyílik a barátság kőolaj vezeték, akkor valamilyen módon mégiscsak stabilizálódik Magyarországnak a kőolajkészlete, de például enélkül a pénz nélkül, a 90 milliárd nélkül meddig bírja Ukrajna, és mikor kaphatja meg ezt az összeget, hogyan, mire fordítják, nyilván sokkal később érkezik hozzájuk, mint amire eredendően számítottak, szóval hogy mire tudják fordítani?
Hát Ukrajna a háború miatt már elég régen nagyon nagy részt a költségvetési kiadásainak fele, vagy talán még annál is több a külföldi, főleg Európai Uniós vagy Európai Uniós tagországok által nyújtott támogatásokból, visszanemtérítendő támogatásokból és költségekből áll össze. Ez most is így van. Enélkül Ukrajna nem tudja túlélni ezt a háborút. De ha leállnának ezek a források most egyik napról a másik, az nagyon nagy probléma lenne. Ez a 90 milliárd, ugye az egyrészt nem egy egyszerűségi, amit most akkor
ó, időközben szakadozik a vonal, nem tudom, hogy hall-e bennünket. Igen?
Én hallom, igen, én Berlinben vagyok, azért problémás talán.
Ó, értem. No, hogyha már igen, hallgatjuk.
Jó, szóval nem egy egyszeri támogatás, és nem arról szól, hogy arra költik, amire akarják. Ezek az Európai Unióban jó bevett gyakorlat szerint konkrét projektekre költik, és van benne természetesen költségvetési támogatás is, hiszen anélkül az ukránok nem tudnak létezni, és ez felszabály, hogy ebben nem lényeges, ha van egyáltalán olyan összeg, ami a magának a hadseregnek a támogatását szolgálja, de ugye közvetve biztosan, hiszen felszabadítja az ukrán forrásokból azokat az összegeket, amikre most nem kell költeni, mert ebből fedezik, és akkor azt átterelhetik a katonai kiadásokra.
Ugye ott éppen Berlinben Friedrich Merzel tárgyalt Volodymyr Zelenszky, és több megállapodást is aláírtak a védelmi együttműködések erősítéséről. Több mint 10 féle megállapodásról ír egyelőre a sajtó. Milyen típusú együttműködésekről van szó, amit tudni lehet, ezek a rakétavédelmi rendszerek gyártása ugye az Európai Unió, illetve Ukrajna között?
Igen, ugye nagyon érdekes folyamat zajlott le, hiszen a nyomás alatt nő a pálma, és ebből adódóan ugye Ukrajna Európa egyik legfejlettebb, ha nem a legfejlettebb drónfejlesztőjévé és gyártójával lépett elő. De valaki azt mondta, hogy ebből a szempontból Ukrajna hamarosan Európa-Izraelje lesz, hogy a legfejlettebb fegyvereknek a know-how-ja az Ukrajnában van. Ennek egyik bizonyíték, hogy maga az amerikaiak is együttműködnek az ukránokkal, meg hogy ukrán szakemberek segítik az öbölmenti országokat az iráni rakétatámadásoknak a kivédésében. És hát ebben nagyon helyesen az Európai Unió is részt akar venni, hogy azt a tudást, azt a lehetőséget, amit ez a sajnálatos háború azért mégis fölkínál, fölhasználja annak érdekében, hogy Európa védelmi képességeit erősítse. Nagyon nagy szüksége van erre Európának, mert hogy sok évtizedig elhanyagoltuk ezeket a képességeket, és ráadásul ugye drónképességeket 20 évvel ezelőtt nem is nagyon fejlesztettünk, mert nem voltak.
Nyilván, amíg tart az orosz-ukrán háború, addig nem kérdés az, amit én most föl fogok tenni, de hogyha megvalósul a béke, és továbbra is maradnak, nyilván a fegyvergyártás, a hadipar, az mindig egy jövedelmező terület a gazdaság számára. Ezt a rengeteg fegyvert, amit gyártanak, azt hol vagy, hogyan vetik be, hol használják, hova adják el? Hogy kell ezt ilyenkor elképzelni?
Hát sajnos, ha megnézzük a világot, akkor a fegyvereknek lesz piaca az ukrán-orosz háború befejeződése után is. Ugye egyrészt önként adódóan azok, akik részt vettek ebben a háborúban és támogatták Ukrajnát, az európai országot, de Amerika is, ugye, és Amerika ráadásul máshol is használja a fegyvereit. Tehát ezeket utána kell gyártani, fel kell tölteni a készleteket. Ez egy több évig tartó folyamat lesz, tehát a fegyvergyártásnak, ha csak ezt a részét vesszük, akkor is több évig tartó piacra keletkezett az ukrán-orosz háború és az öböl háború miatt, és hát aztán sajnos azt gondolom, hogy nem túl nagy merészség megjósolni, hogy lesznek még háborúk.
Három percünk szűk, három percünk maradt, és szeretném, hogyha beszélnénk még egy kicsit a NATO-ról, annál is inkább, mert hogy a napokban volt a NATO alapításának a 77. évfordulója, április 4-én. Milyen mérleget lehet vonni ezen az évfordulón?
Mondom, hogy a NATO-nak a mérlege egyértelműen pozitív, hiszen az alap eredeti rendeltetését, hogy a Szovjetuniót föltartsa, ezt teljes mértékben teljesítette, győzelemre vezette igazából a nyugatot. A következő periódus, ez mondjuk az a béke periódus, ahogy ott a NATO-nak a túlélésre játszott, ott is egész jól szerepel, de hát ez nem az igazi az ő számára. Most kezd megint ugye hasonló szerepbe kerülni, mint ami a szovjet fenyegetés idején volt, és egyre inkább bele tanul ebbe a szerepbe. Ugye ezt most bonyolítja az, hogy az amerikaiak alapvetően érthető okokból elfordulnak egy kicsit nagyon Európától, hiszen nekik sok-sok dolguk van máshol, most látjuk a Közel-Keleten, de hát ugye Távol-Keleten is, és Európának a saját lábára kell állnia. Hogyha ezt sikerül megvalósítani Európának, akkor a NATO továbbra is sikersztori marad. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy elemi érdeke Európának, és bizony Donald Trump időnként elhangzó kijelentései ellenére is Amerikának is, hogy a NATO erős maradjon. Más NATO lesz, másképp fog funkcionálni, más lesz az amerikaiak szerepe, más lesz az európaiak szerepe, de azt gondolom, hogy az a szövetség, ez fönt kell, hogy maradjon, és fönn is fog maradni, mert mindenkinek ez az alapvető érdeke.
De ez felmerül, igazából Donald Trump részéről felmerült, ugye, hogy át kell gondolni a NATO-nak a működését, vagy a szerkezetét, talán ő ennél egy kicsit markánsabban fogalmazott?
Igen, beigazam van, hogy át kell gondolni a NATO működését és szerkezetét. Amikor azt mondta, hogy semmi haszna nincs az Egyesült Államoknak a NATO-ból, meg így tulajdonképpen akár ki is léphetne, azt gondolom, hogy ezek ilyen trumpi fogások, meg szónoki túlzások, amik hát ugye az Amerikai Egyesült Államok elnökéről lévő szó, ezeknek is óriási nagy súlya van, de nem ez az amerikai politika.
Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Részben arról beszélgettünk, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök április végéig újraindítaná a barátság kőolaj vezetéket, illetve szó volt a 77 éves NATO-ról is. Megvontuk a mérleget. Köszönöm szépen!
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Az elhízás szív- és érrendszeri problémákhoz, mozgásszervi panaszokhoz, sőt, daganatos betegségekhez is vezethet. Stresszevés, addikciót, testképzavar és lelki okok is közrejátszhatnak a túlsúly kialakulásában. A fogyás pedig sokak számára komoly, állandó küzdelem, sokszor valódi eredmény nélkül. De hogyan segítenek a modern fogyókúrás gyógyszerek, injekciók? Kiknek van rá valóban szüksége? Milyen kockázatuk lehet és ki írhatja fel? Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
A Hegedűs a háztetőn című musical a Debreceni Csokonai Teátrumban. Stúdió vendégünk, az előadás egyik főszereplője, Földes Tamás színművész. Lengyel filmtavasz a fővárosi Toldi moziban, és az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című új kiállítás a Holokauszt Emlékközpontban, a fővárosban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek peugeot.hu. Peugeot. Az önautója a mi szenvedélyünk.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri.
Csütörtöktől vasárnapig a Crimson Snow piros alma kilója csak 649 forint, az 500 g-os bio vákum csomagolt cékla csomagja Lidl Plusszal pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai, 9,5 millió forinttól. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál sávlezárásra kell készülni felső vezetékjavítása miatt. A 3-as, a 62-es és a 62-a villamos helyett a Bosnyák tér és az Örsvezér tere között pótlóbusszal, illetve a 32-es autóbusszal lehet utazni. Filmforgatás miatt lezárták az 5. kerületben a Lázár utcát a Balcsi-Zsilinszky útnál ma este 8 óráig. Szintén lezárták a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér, illetve a Szabadság teret a Honvéd utca és a Széchenyi utca között ma este 7 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 16-os kilométernél egy műszaki hibás személyautó veszteg el a külső sávban, és torlódik a forgalom. Az M30-as autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a Miskolci tengelysúlymérő állomásnál a 38-as kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot lezárták. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszon a 26-os és 20-as kilométer között terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. És akkor néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhők, több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor, 19 és 24 fok közötti hőmérséklettel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondott Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Magyar Pétert, a Tisza elnökét javasolja miniszterelnöknek az államfő.
A magyar gazdaság érdemi fejlődéséhez elengedhetetlen a teljesítmény alapú működés megerősítése, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. Következnek a részletek. Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza pártelnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. Illés Anna összefoglalója.
Az országgyűlés alakulőülésén engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
Közölte a választásokon nyertes Tisza pártelnöke, miután a Sándor palotában fogadta az államfő. Magyar Péter elmondta, az új parlament Súlyog Tamás tájékoztatása szerint május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakulóülését.
Arról is tájékoztatott, hogy már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok vezetői között a Sándor Palota főigazgatójának és az országgyűlés főigazgatójának a részvételével, a leendő országgyűlési bizottságokról és magáról az alakulőülés menetéről is. Én ebben egyetértettem, és a Tisza párt delegálni fog több vezetőt is ide, hogy részt vegyenek ezen a protokolláris, de egyben politikai egyeztetésen is. Elmondta az elnök úr, hogy az ő számításaik szerint legkorábban talán a május 1-i hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az országgyűlés alakuló ülésére.
Magyar Péter hozzátette, a megbeszélésen lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A felvetésre a Tisza elnökének tájékoztatása szerint Sulyog Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és megfontolja a felhozott érveket a távozásával kapcsolatban. Az államfő a győztes Tisza elnöke után a második helyen végzett Fidesz-KDNP párt szövetségvezetőit, Orbán Viktort és Semjén Zsoltot fogadta, akikkel a tájékoztatás szerint a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről egyeztetett. Ezt követően a harmadikként az országgyűlésbe jutott Mi Hazánk mozgalom elnökét fogadta. Torockai László a találkozó után közölte, óvást adtak be a választások eredményével kapcsolatban.
Ezt azért kellett megtennem, mert egy évvel ezelőtt ezt megígértem, hogy amennyiben a Meta ennyire nyilvánosan, nyíltan beavatkozik a magyarországi választásokba, ami végül is megtörtént, azzal, hogy én nem vehettem részt az online médiában, az online térfélen a kampányban, ezért ezt meg kell tennem, ezt a óvás. Ugye ennek két folyamata van, az egyik, hogy beadtunk egy kifogást, ez egy választási kifogás, amit a kampány után 3 nappal lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, illetve május 4-én hirdetik ki a valós végeredményt, ugye addig még akár mandátumok is változhatnak, akkor pedig meg fogjuk fellebbezni a választások eredményét.
Torockai László hangsúlyozta, azt nem vonják kétségbe, hogy a Tisza párt megnyerte ezt a választást.
A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog, köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is, közölte a Kossuth Rádióban a választást nyert Tisza párt elnöke. Magyar Péter elmondta, azért fognak dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, és meg tudják valósítani azokat, amelyeket a rendszerváltáskor nem sikerült.
Hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak és kiterjesztik a családtámogatásokat. Magyar Péter azt mondta, 2008 óta nem emelkedett a gyes, a családi pótlék és a gyed. Úgy fogalmazott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Hozzátette, mind a 26 tagállam megkapta a nekijáró forrásokat, a magyar embereknek viszont még mindig hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, amihez 4 feltételt vállalnak.
Az első feltétel az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az európai ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
A Tisza párt elnöke további feltételként nevezte meg a sajtószabadságát, amelyet a kormány megbízás után visszaállítanak. Kiemelte, az akadémia szabadságát is visszaadják.
A választási rendszer reformjának a sajtószabadság és a parlamentbe jutott pártok közti kommunikáció fontosságát hangsúlyozza a Mi Hazánk mozgalom, amely a kisebb pártok közül egyedüliként jutott be az országgyűlésbe. Torockai László pártjának 6 képviselője lesz a parlamentben. Illés Anna összefoglalója.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren. Torockai László, a párt elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A választási rendszer szerintük igazságtalan és aránytalan, mert a győztest erősíti, és már 2 évvel ezelőtt indítványozták a módosítást.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor ott egy kicsit ilyen átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, tehát 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előrejeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
A Mi Hazánk elnöke kitért arra is, hogy, mint fogalmazott, ügyek mentén együttműködhetnek az országgyűlésbe jutott 2 másik párttal.
A magyar gazdaság érdemi fejlődéséhez elengedhetetlen a teljesítmény alapú működés megerősítése, Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt.
Nagy Elek a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne, hogy az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek helyett magasabb szintű szellemi és innovatív értékteremtés jellemezze a hazai cégeket. Hozzátette, az Iparkamara folyamatosan kapcsolatban van a vállalkozókkal, a felmerülő problémákról pedig tájékoztatja a mindenkori kormányt és megoldási javaslatokat tesz.
Felmértük az országba az innovatív cégeket, olyan 1200-at, az MNB is csinált ilyen kutatást, ők kb. 1100-at azonosítottak, össze is tettük az erőinket. Ezek azok a cégek, akik a jövőt jelentik. Ezeknek a számát meg kell többszörözni, kb. 4-5000-re lenne igazán szükség. De ezek a cégek sokkal többet költenek az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyetemekkel működnek együtt, és ezért sokkal jobban meg is tudják fizetni a vállalkozókat, mert sokkal nagyobb a hozzáadott értékük. Ezért ez a jövő.
Nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar. Erről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Kói László elmondta, februárban 45%-kal kevesebb volt az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel korábban. Hangsúlyozta, ennek oka lehet a kemény tél, az időjárás ugyanis kihat a teljesítésre.
Kói László ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta az eredményeket. Mint mondta, februárban már a nagy befektetők és a lakosság is kivárt. Hangsúlyozta, az építőipar teljesítményében mutatkozó csökkenő tendencia az egész Európai Unióban jellemző, idehaza ezt lakhatást segítő programokkal, például az otthonstart konstrukcióval szerették volna lassítani.
Ami a jövőben is valószínűleg fenn fog maradni, mert számításaink szerint 2026-ban, ha ez a program jól működik, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhat az építőipar számára, és a kritikus mélypontról, hogy 13-12 ezer új lakás épül per év, föl lehet tornászni magunkat rövid időn belül 25 ezerre. És ez a folyamat el is indult. Valójában ebben az évben egy nagyon nagy kérdés az, hogy valóban az uniós forrásokat az új kormány haza tudja elhozni, mert a 8000 milliárd forintból az EVOSZ számításai szerint kb. 2000 milliárd forint az, amit építési céllal lehet elkölteni, legalábbis az eddig benyújtott programok mentén.
Érdemi együttműködést vár az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Közleményükben azt írták, terveik szerint már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követelés csomagjukat. A dokumentum a többi között azt tartalmazza, hogy nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket szeretnének.
Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása.
A második világháború idején Európában csak nem 6 millió zsidó embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. Közülük mintegy 600 ezeren magyarok voltak. Idén is országszerte lesznek megemlékezések. Az életmenete emléksétát május 10-én tartják Budapesten.
Földrengés volt éjszaka a Somogy vármegyei Bolhó közelében, Magyarország és Horvátország határán.
A katasztrófavédelem közölte, a 2,5-es erősségű földmozgást éjjel 1:30 körül az epicentrum közelében érezhették az ott lakók. Károkról nem érkeztek hírek.
Újabb légicsapást hajtott végre az amerikai hadsereg kábítószercsempészek hajója ellen a Csendes-óceán keleti térségében. Hárman meghaltak.
A művelet sorozatot Donald Trump elnök még szeptemberben rendelte el. Eddig összesen 178-an haltak meg a drogszállítmányok elleni amerikai akciókban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalon felé a 16-os kilométernél egy műszaki hibás autó vesztegel a külső sávban, torlódik a forgalom. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a Miskolci tengelysúlymérő állomásnál a 38-as kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot lezárták.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Ma délután 4 óráig sötétek a jelzőlámpák az Üllői úton, az Ecseri útnál és a Dési Huber utcán karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső, és a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7 és 17 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Pozsár Róbert.
Nemzeti Sport Krónika.
A Bayern München és az Arsenal is elődöntős a Bajnokok Ligájában. Kikapott a szlovákoktól női jégkorong válogatottunk a hazai rendezésű VB-n. Milák Kristóf visszatért és két számban is döntőbe jutott az úszóbén. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Bayern Münchennel és az Arsenallal lett teljes a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős mezőnye. A Bayern tegnap hazai pályán háromszor is egyenlítette a Real Madrid ellen, majd emberelőnyben fordította a 4-3-as siker, pedig a németek továbbjutását jelenti. Az elődöntőben a címvédő Paris Saint-Germain együttesével találkoznak, majd Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője így értékelt a döntőbe jutás után.
Ebben a szakaszban a legnagyobb feladatok várnak egy csapatra. Azt már korábban is tudtuk, hogy az ellenfél hány Bajnokok Ligája trófeával rendelkezik. Nem is tudom, a Real Madridnak nyilván már rengeteg van, de nem ezen dől el, mert itt csak nehéz meccsek vannak. És nehéz eldönteni, hogy vajon a Paris Saint-Germain nehezebb ellenféle, mint a Real Madrid. Ez a lehető legnehezebb sorsolás, és újra mindenre szükségünk lesz ahhoz, hogy megnyerjük ezeket a mérkőzéseket. De a hit, hogy képesek vagyunk rá, természetesen megvan bennünk.
A másik ágon az Arsenal gól nélküli döntetlent játszotta a Sportinggal, így 1-0-ás összesítéssel az angolok jutottak tovább, és az Atletico Madriddal játszanak majd a döntőbe jutásért. Ma este pedig az Európa Liga és a Konferencia Liga elődöntős mezőnye is kialakul majd. Az Európa Ligában a Nottingham Porto negyed döntős párharc visszavágóját 21 órától élőben láthatják az M4 Sporton. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult.
Nemzeti Sport Krónika.
Elszenvedte első vereségét a magyar női jégkorong válogatott a hazai rendezésű Divízió 1 per A világbajnokságon. A nemzeti együttes 2-0-ra kapott ki Szlovákiától, így visszacsúszott a csoport negyedik helyére, és távolabb került a feljutástól. A miénk holnap az olaszok ellen folytatják a VB-t. A magyar csapatkapusa, Németh Anikó, Kreisz Bálintnak nyilatkozott a tegnapi mérkőzést követően.
Szerintem nagyon jól kezdtük a mérkőzést, egy igazából mindkét rész, hogy nagyon oda-vissza és küzdelmes jégkorongot láthattunk. Ugye nagyon, szerintem nagyon sok helyzetet sikerült kialakítanunk, viszont a szlovákok nagyon jól védekeztek, nagyon sokat blokkoltak. Hát sajnos nem sikerült betalálnunk, mi kaptunk egy gólt. Igazából én úgy gondolom, hogy a kapott gól után sem adtunk fel, ugyanúgy küzdöttünk, viszont kaptuk a rengeteg kiállítást, ami ugye megbosszulta magát, és hát sikerült betalálniuk a második gólt is.
Az olaszok ellen szerinted milyen felfogást érdemes választani pénteken, mert olyan szempontból azért egyszerűsödött a képlet, hogy ha fel akar jutni a magyar csapat, akkor nyernie kell mindkét meccsén.
Hát igen, igazából nincs más lehetőség, az elkövetkező két meccsünket rendes játékidőben kell nyerni. Szerintem nem fog semmi változni. Ugyanaz az energia kell, be kell lőni a helyzeteket, és akkor rendben leszünk.
A női kézilabda NB1 egyetlen tegnapi mérkőzésén a tabellán második Ferencváros 36-25-re nyert a Vasas vendégeként, így magabiztos győzelemmel hangolt a vasárnapi Metz elleni Bajnokok Ligája negyed döntőre. A Ferencváros balszélsője Márton Gréta Olasz Gergőnek összegzett.
Jól éreztük magunkat a pályán. Jó az, hogyha egy ilyen komoly meccs előtt nem is kell olyan sokat utazni, úgyhogy ez előnyös volt, hogy Budapesten játszottunk. Nagyon hiány vagyunk igazából a játékosoknak, és sajnos vannak sérültjeink, akiknek még várjuk a visszatérését. Úgyhogy megpróbáltuk a lehető legkevesebben, a lehető legjobban megoldani ezt a mai mérkőzést. Nehezen indult, és nagyon sokáig fájfej mellett haladtunk. Aztán a félidőre sikerült egy, ha jól emlékszem, 5 gólos előnyt kialakítani. és utána pedig egy picit már nyugodtabban tudtuk játszani a második fél időt, úgyhogy összességében elégedett vagyok, és örülök, hogy tudtunk gyakorolni a hétvégére.
Ha már a gyakorlásról beszélünk, már az első játék részben is volt, hogy följöttetek 7-6-ra, vagy akár amikor egy páros kiállítás volt, akkor 6-5-re. Ez tudatos volt nátok? Esetleg a francia csapat ellen, a Metz ellen is láthatunk majd ilyeneket?
Én azt gondolom, hogy láthatunk majd ilyet. Abszolút tudatos volt, és próbáltunk könnyű megoldásokat találni. Ez nyilván mindig úgy egyszerűbb, hogyha többen vagyunk, mint az ellenfél. Úgyhogy ez most egy jó főpróba volt, én azt gondolom. Nyilvánvalóan nem lehet csak erre a taktikai elemre támaszkodni, úgyhogy a játék minden elemére majd komolyabban is felkészülünk, de ez talán egy pluszt adhat nekünk.
A BVSC bejutott a női vízilabda OB egy döntőjébe, mivel az elődöntő harmadik mérkőzésén 8-6-ra legyőzte az UVS-ét idegenben. A zuglói csapat ezzel 2-1-re nyerte meg a párharcot, és 9 év után ismét bajnoki döntőt játszott még hozzá a Ferencváros ellen. Most edzői értékelések következnek. Elsőként hallgassuk meg az UVS-ét irányító Béres Gergelyt.
Ezért érdemes, ahogy örültünk ennek a győzelemnek, hogy az egyik játékos mondta, nem akarok nevet mondani, hogy az utolsó nevben, hogy a szív fog győzni, és nyertünk.
Hogyha az egész meccset nézzük, a nagy részében ugyan uralta a találkozót a BVSC, de a végén mégis újra a maga javára kellett fordítani. Abban a periódusban hogyan sikerült átbillenni újra?
Igen, én ezt voltam az elején, hogyha ott tudunk maradni mellettük, és a végén mi magunkat tudjuk fordítani a mérkőzést, akkor meg tudjuk nyerni. Ez így is történt, úgyhogy tényleg csak gratulálok a lányoknak.
Volt egy újpesti időkérés, ami után ugyan a hazaiak támadó variációját hallhattuk, de mégis ki kellett azt védekezni, talán ott fordult meg minden. Akkor mit lehetett mondani a lányoknak?
Védekezzék úgy. Tényleg azt mondom, hogy nagyon nagyot küzdöttek a lányok, nagyon jól mentünk. Voltak apró hibák, de tényleg fegyelmezetten játszottunk, megakadályoztuk a lefordulásokat. Kevés gólon tartottuk, 6 gólt kaptunk az UVS-től, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez volt a kulcsa.
A BVSC-t irányító Béres Gergelyt hallották, most pedig következzen az UVS-e vezetőedzője, Bencúr Márton.
Gratulálok a BVSC-nek, teljesen megérdemelten nyertek, mert ha egy ilyen mérkőzésen lőnek, azt hiszem 4 darab akkora kapufás pipát, hogy még a védelemnek se nagyon lehet mit mondani, akkor nincs, azt gondolom, hogy kérdés. Ugyanakkor az a szakmai véleményem, hogy ugyanazért nem nyertünk, amiért az előző meccsen se. Tehát ma már kicsit az érzésem volt a végén, hogyha az üres kaput rádobják a labdás játékosunkra, azt is ki tudnánk hagyni. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, és ez most nem egy frázis, tényleg mindent megtettek a lányok. Sajnos van ilyen a sportban, ez most ma nagyon fáj, én megmondom az én érzéseimben, hogy bennem semmiféle negatív érzés nincs se a mérkőzéssel, se a lányok felé. Egész egyszerűen szerintem egy nagyon jó meccs volt.
A férfi vízilabda OB1-ben pedig 3 év után ismét ott lesz az elődöntőben a Honvéd. Ez tegnap a Vasas elleni idegenbeli 14-13-as sikerrel biztosította be a felsőházban, és győzött tegnap a Ferencváros is méghozzá 20-12-re a Szolnok ellen. Így továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát. További tegnapi eredmények: BVSC Eger 22-14 és OSC Szeged 14-13. Szívós Mártont, a Honvéd vezetőedzőjét, Kohári Zsombor kérdezte a Vasas elleni győztes mérkőzés után.
Le a kalappal a játékosaim előtt, fantasztikusan játszottak. Mindig nehéz 3,5 hét kihagyás után játszani, és egy kicsit az edző is úgy van bele, és a csapat is, hogy nem tudja, hogy mire számíthat, de a legjobb arcunkat mutattuk. 3/4 biztos. Az utolsó negyedben ott történtek hibák, de nem baj, mert abban rengeteget lehet tanulni. Azt gondolom, hogy a győzelmünk az nem forgott veszélyben.
Ezzel a győzelemmel pedig a Honvéd bebiztosította a helyét az elődöntőben 3 év után először. Ez kimondva, úgyhogy a szezon elejé célokat figyelembe vesszük, akkor hogyan hangzik?
Hát ez nagyon nagy dolog ebbe a bajnokságban, mert nyanszokon múlt rengeteg mérkőzés, ez is egy óriási teljesítmény szerintem, és ezzel a győzelemmel azt hiszem, hogy most az alapszakaszban már 3. helynél rosszabbak nem lehetünk. Természetesen nem állunk meg ezzel, nem elégszünk meg. Célunk, hogy a hátralévő mérkőzéseinket is megnyerjük, és szeretnénk a bajnoki döntőbe bejutni és az aranyért küzdeni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Bár döntőbe jutott 200 méter pillangón, visszalépett ebben a számban a finálétól Világh Kristóf az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai bajnok lasszis 1 éves kiagyás után tért vissza, és kedvenc száma mellett 100 méter gyorsan is döntőbe jutott még hozzá a második legjobb idővel. 200 pillangón Márton Rihárd Még 100 gyorson Németh Nándor érte el a legjobb eredményt a középdöntőben. Németh Nándort Kósos Kristóf szólaltatta meg.
Azért ez a 48-11 az elmúlt években nyerni is lehetett volna. Hogy tervezted, mennyit akartál beletenni, és mennyit tettél végül bele?
Nem mondjuk azt, hogy könnyű volt, mert azért már úgy álltam oda, hogy azért szeretnék egy jó időt úszni. Nyilván vannak apróságok, amiben még vannak hibák, de tényleg ez egy nagyon jó idő, és mindenképpen az volt a fejemben, hogy a középdöntőt már nyomni szeretném, úgyhogy gyakoroljuk ezt a többszöri úszás az OB-n erősen. Úgyhogy ez egy jó idő, reméljük holnap a 48-an belőtt tudok úszni, akkor az nagyon jó úton haladunk.
Most mondtad a holnapi célt időben, de mégis valahogy, ahogy az előbb beszéltél, azt éreztem, hogy ma volt inkább a cél az idő, holnap pedig a helyezés, vagy te hogy gondolkozol?
Inkább az idő ott is. Nem hiszem, hogyha 48-on belül úszok, akkor talán ugye a Kristóf az ilyen, mindig ilyen zsákba macska, hogy mi az, amit tud úszni. Remélem, hogy jó tudunk csatázni, az mindenkinek jobb lesz, ugye. Mert ki is egy jobb időt tudna kihozni belőle, meg én is egy jobb időt tudnék kihozni belőle, úgyhogy kíváncsi várom a holnapi csatát. Az Ádám a szélén az necces lesz, nem fogjuk látni, de bizakodó vagyok, és szerintem 48-on belül idővel azért lehet nyerni egy országos bajnokságot.
Tegnap kiosztották az első érmeket is Sopronban az úszók országos bajnokságán. 50 méteres hátúszásban Jászó Ádám győzött ugyanebben a számban a nőknél, Kokas Fanni lett az aranyérmes. A 4x100 méteres mix vegyes váltóban pedig a BVSC volt a leggyorsabb. Most Jászó Ádámot hallják.
A középdöntőben szerettem volna nagyon jó időt úszni. Gondoltam, hogy ott frissebb vagyok, sejtettem, hogy jobban fog menni. Nem vagyok teljesen elégedett az idővel. Egy pár tizeddel szerettem volna jobbat, de örülök, hogy megint be tudtam menni 25 alá. A döntővel meg úgy voltam, hogy csak húzzam be valahogy. Ott már azért éreztem, hogy hosszú volt a nap, de sikerült ennek, viszont azért örülök.
Ez a pár tized, amire célzol, ez gondolom, hogy az EB szint, hiszen nem sokkal maradtál el ettől. Azért valljuk be, ez egy elég erős szintidő. Te hogy állsz ehhez?
Igen, elég vad szintidők vannak. De megteszek mindent, hogy legalább egyet meg tudjak úszni.
Az első nap alapján mire tudsz következtetni, milyen formát sikerült összehozni erre a hétre?
Még várjunk ezzel, hogy ezt biztosan ki tudjam jelenteni. Szerintem nem rossz a formám. Most azért újdonság, hogy elég sokszor úsztam, lehet, hogy azért nem ment ennyire például a 100 gyors, de bizakodó vagyok, hogy a többi nap az jobb lesz, mert nyilván nem fogok azért ennyiszer úszni, úgyhogy remélem, hogy jó forma van.
Marozsán Fábián három játszmában legyőzte a kétszeres Grand Slam döntős görög Stefanos Tsitsipast a müncheni salakpályás tenisztorna első fordulójában, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Az elhízás szív- és érrendszeri problémákhoz, mozgásszervi panaszokhoz, sőt, daganatos betegségekhez is vezethet. Stresszevés, addikció, testképzavar és lelki okok is közrejátszhatnak a túlsúly kialakulásában. A fogyás pedig sokak számára komoly, állandó küzdelem, sokszor valódi eredmény nélkül. De hogyan segítenek a modern fogyókúrás gyógyszerek, injekciók? Kiknek van rá valóban szüksége? Milyen kockázatuk lehet és ki írhatja fel? Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Halász Zsuzsával.
Ön szerint milyen üzenetet hordoz a holokauszt emléknapja a ma embere számára? És mit gondol, melyik csapat nyeri a magyar labdarúgó NB1-et? A hétvégén rendezik a csúcsrangadót az Eto és a Ferencváros között.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Stílus, báj, játék a kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerék, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 27 perc napi jegyzet című rovatunkban Monostori László esperes plébános osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Van egy érdekes tapasztalatunk az emberi életről. Minél kiszolgáltatottabb valaki, annál inkább természetesnek tartjuk, hogy védelemre szorul. Egy kisgyermeket ösztönösen óvunk. Egy beteget segítünk, egy idős emberre külön is figyelünk. Valahogy magától értetődő számunkra, hogy aki gyenge, az nincs egyedül. És mégis, van az emberi életnek egy szakasza, amikor ez a magától értetődőnek tűnő bizonyosság, mintha meginogna. Az élet kezdetének ideje ez. Amikor az ember még nem tud megszólalni, még nem tudja megvédeni magát, sőt, jelenléte eleinte észrevétlen marad. Az emberi élet kezdete nem látványos esemény, nem kíséri ünnepélyesség, nincs körülötte zaj, és mégis. Ekkor már jelen van egy új emberi élet, saját rendje, saját iránya és saját méltósága, amelyet nem mi adunk hozzá utólag, hanem fel kell ismernünk. Korunk sokat beszél emberi jogokról, méltóságról, szabadságról. Ez helyes és fontos. De éppen ott bizonytalanodunk el legkönnyebben, ahol a legnagyobb világosságra volna szükség, az emberi élet kezdeténél. Ott, ahol még nincs hang, nincs vélemény, nincs érdekérvényesítés, csak jelenlét van. A modern orvostudomány ma már sok mindent meg tud mutatni ebből a kezdetből. Látjuk a fejlődés szakaszait, követjük a növekedést, halljuk a szívhangot. Éppen ezért egyre kevésbé mondható, hogy nem tudjuk, miről beszélünk. Inkább az a kérdés, mit kezdünk ezzel a tudással. Mert könnyen kialakulhat bennünk az a gondolkodás, hogy amit meg tudunk vizsgálni, arról dönteni is jogunk van. Amit előre látunk, arról választani is jogunk van. És itt történik meg egy alig észrevehető, mégis súlyos következményekkel járó eltolódás. A gyógyítás szándékát felválthatja a válogatás logikája. Pedig az emberi élet értéke nem attól függ, hogy egészséges lesz-e, nem attól, hogy erős lesz-e, és nem is attól, hogy mennyire felel meg a mi várakozásainknak. Az emberi élet értéke abból fakad, hogy emberi élet. És ez nem pusztán egy álláspont a sok közül, inkább annak felismerése, hogy az élet nem tulajdonunk, hanem ajándék. Nem mi hozzuk létre a méltóságát, és ezért nem is mi szabjuk meg az értékét. Az élet megelőz bennünket, és éppen ezért ránk van bízva. Egy közösség embersége végső soron azon is lemérhető, hogyan bánik azokkal, akik a legkevésbé tudják megvédeni magukat. Az emberi élet kezdeténél mindig ilyen helyzettel találkozunk. Talán ezért volna fontos újra és újra megtanulnunk, tisztelettel tekinteni az emberi élet kezdetére. Nem birtokolni akarni, hanem őrizni. Nem mérlegelni az értékét, hanem felismerni. Mert amikor a legvédtelenebb embert is embernek tudjuk látni, akkor nem csak az életet védjük jobban, hanem saját emberségünket is.
Fél kilenc rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Sulyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártok elnökeit. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. A jelenlegi kabinet megbízatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg. A Magyar Nemzeti Bank elnökével egyeztetett a Tisza párt költségvetési és adópolitikai szakértője. Varga Mihály és Kármán András megállapította, hogy a pénzügyi piacok kedvezően reagáltak a választás eredményére, bár az iráni események és a megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek. Egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése kedvezően hatna a magyar gazdaságra. Tovább erősödött a forint. Reggel az eurót 363, a dollárt valamivel több mint 307, a svájci frankot pedig kevesebb mint 394 forinton jegyezték. Egy balkáni drogkartelhez köthető hálózatot számoltak fel Montenegróban és Németországban. Az Europol koordinálásával 14 embert fogtak el, köztük a szervezet egyik vezetőjét. A hatóságok mintegy 4,5 tonna kábítószert foglaltak le. A hálózat több kontinensen működött kokaint és kannabiszt csempészett az Európai Unióba. Molotov koktélokkal próbáltak felgyújtani egy zsinagógát Londonban. A tettesek elmenekültek a helyszínről, de később a rendőrök őrizetbe vették a gyanúsítottakat. Egy középkorú nőt és egy férfit. A támadásban senki nem sérült meg, és az épületben sem keletkeztek károk. Néhány napon belül ez volt a második londoni zsidó közösség elleni támadás.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Kék. Stílus, báj, játék a kép. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Mini Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklimatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szervisz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek peugeot.hu. Peugeot, az ön autója, a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
8 óra 34 perc, azt olvasom az egyik gazdasági portálon, hogy jók az előjelek, csúcs közelben indíthatja a napot a magyar tőzsde, hogy a magyar választás és a közel-keleti konfliktus hogyan befolyásolja a kereskedést, azt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Az biztos, hogy a következő hetekben nagyban befolyásolhatja a forint erősödése a magyarországi használt autóimportot. Az országos hálózattal rendelkező Dustwelt autó közleménye szerint az erős forint olcsóbb beszerzést és alacsonyabb költségeket jelent a kereskedők számára. Ha a jelenlegi árfolyam a következő hetekre is megmarad, akkor sok kereskedő fordulhat a külföldi beszerzési források felé. A használt autók importja egyébként az elmúlt 3 hónapban 17,2%-kal növekedett, csak nem 36 ezeres darabszámot elérve. Nézzük, hogy mi történt a nagyvilágban. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 2%-kal csökkent, az S&P 500-as 8%-kal lett több, a Nasdaq kompozit 1,6%-kal nőtt. A Bank of America kereskedési bevétele 13%-kal 6,4 milliárd dollárra emelkedett az első negyedében. A pénzintézet nettó eredménye 8,6 milliárd dollárig bővült. A vártnál kisebb első negyedéves bevételről viszont nagyobb profitról számolt be a Wells Fargo. A negyedik legnagyobb amerikai hitelnyújtó beszámolója szerint a március végén zárult negyedében adózott eredményük 5,2 milliárd dollárra emelkedett, az előző év azonos időszakában elért 4,9 milliárdról. Kanadából importálhat cseppfolyósított földgázt az Európai Unió a Panama csatornán keresztül. A Reuters összeállítása szerint az útvonal hosszabb és költségesebb, de biztonságosabbnak tűnik a jelenlegi lehetőségeknél. Egyelőre az észak-amerikai ország nyugati partján van megfelelő infrastruktúra az LNG szállításához. Ugyanakkor a kanadai cseppfolyósított földgáz jelenleg olcsóbb, mint az Egyesült Államok által kínált energiahordozó. Az európai részvénypiacok összességükben gyengüléssel zárultak, a hangulatot a közel-keleti fejlemények, a vállalati gyors jelentések és a monetáris politikai kilátások befolyásolták. Londonban a FTSE 0,5%-kal került lejjebb, Frankfurtban a DAX 0,2%-kal emelkedett, Párizsban a CAC 40 0,6%-kal gyengült. Az ágazatok közül ismét a luxus cikkeket gyártó vállalatok teljesítettek a leggyengébben, az Hermès és a Kering részvényei meredeken estek, ezzel szemben az egészségügyi és a technológiai papírok jobban szerepeltek, utóbbiakat az erősödő mesterséges intelligencia kereslet is támogatta. 15-20%-kal csökkenti mérnöki állományának létszámát világszerte a Renault a következő két évben. A döntés célja, hogy a vállalat versenyképesebb legyen a kínai konkurenciával szemben. A leépítés akár 2500 embert is érinthet, mivel a vállalat fejlesztő mérnöki gárdája jelenleg 12 000 főt számlál. Tavaly év végén a Renault globálisan mintegy 100 000 embert foglalkoztatott. Komoly tűz volt a két ausztrál olajfinomító közül az egyikben. Károkról egyelőre nem érkeztek jelentések. A Viva Energy vállalat Geelong városában található üzeme naponta mintegy 120 000 hordónyi olajat képes feldolgozni. A finomítóban több mint 1100-an dolgoznak, és Victoria állam üzemanyag ellátásának több mint felét, Ausztrália teljes felhasználásának 10%-át biztosítja. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök egyébként a múlt hónapban jelentette be, hogy a kormány felére csökkent az üzemanyagokra és a dízelolajra kivetett jövedéki adót, illetve 3 hónapra eltörli a nehéz tehergépjárművekre kivetett útdíjakat, hogy segítsen a háztartásoknak és a vállalkozásoknak megbírkózni az iráni háború miatt megugró költségekkel. Végül, de nem utolsó sorban nézzük meg, hogy teljesít a forint. 1 euró 363 forintba és 8 fillérbe, egy amerikai dollár 307 forintba és 48 fillérbe, egy svájci frank 393 forintba és 69 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 39 perc, vendégünk a stúdióban Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye az előzőekben is hallottuk a pénzpiaci hírek között, hogy erősödött a forint, ugye ez a választás után egyből elindult. Most a politikai várakozáson túl ilyenkor mi az, amit beáraz a piac?
Azt, ami a politikai változásokból következik, tehát talán a legfontosabb, amit a piac áraz, az az EU-s forrásokhoz való hozzáférés. Hát ebben az előző kormány valóban nem volt túl sikeres, finoman fogalmazva, és ugye a piac most azt várja az új kormánytól, hogy ezt el tudja hozni, el tudja érni, hogy az Európai Unió kifizesse azt, ami Magyarországnak jár. Ugye ez a folyófizetési mérleg egyenlegét javítja, ami az álmos könyvek szerint a forintot erősíteni tudja, illetve hát nyilván, hogyha ezt megfelelően föl tudjuk használni, akkor jelent egy gazdasági növekedést. Tehát szerintem ez a fő várakozás. Nyilván ezen kívül lehetnek olyan tényezők, hogy egy sokkal piacbarátabb kormányra várnak, tehát mondjuk arra, hogy a külön adókat eltörlik, mérséklik. Ugye ez most egy várakozás, tehát hogy ebből mi lesz, mi nem lesz, ezt nem tudjuk. Nyilván azért a költségvetés állapota az nem éppen rózsás, tehát arra én nem számítanék, hogy akkor itt holnaptól minden adó csökken és minden külön adó eltörlődik, de végül is nem két napra és nem két hónapra kell tervezni egy kormánynak.
Jó, ez a várakozás, amit ön is említett, ez milyen hosszúra nyúlhat? Mennyi a befektetői bizalom, vagy ilyenkor ugye a pénzpiacoknak a bizalma például a magyar forinttal kapcsolatban? Azért is kérdezem, mert ugye most szó volt arról, hogy legközelebb augusztusban kerül napirendre az Európai Bizottságnál az uniós forrásoknak az odaítélése, feltételeket kell teljesíteni, nyilván elindulnak hamarosan erre vonatkozó lépések, de azért mégiscsak szűk 3 hónap áll rendelkezésre.
Így van, hát meglátjuk valamilyen előrelépést, hogy nyilván fel kell mutatni mind a két oldalnak, a bizottságnak is, illetve a magyar kormányzatnak is, tehát ez azt gondolom, hogy egy közös célkitűzés, közös érdek lesz, hogy itt eredmények történjenek. Ugye ami itt inkább probléma, az a határidők kérdése, nem is a, ugye itt kétféle forrásról beszélünk a kohéziós forrásokról, tehát a 7 éves költségvetési ciklus forrásairól, ez kevésbé problémás. Ugye itt 27-ig tart a költségvetési ciklus, de itt ugye még azt ezután is 2-3 évig lehet költeni, tehát akkor kell elszámolni, tehát itt kevésbé van időprés. Ugye az RRF-nél, tehát a helyreállítási alapnál ott sürgősebb a helyzet, ott ugye reménykedni kell, hogy akkor valami határidő kitolást kapunk. Ez kérdés, hogy lesz, nem tudom megmondani. Itt ugye azon országok is azért szenvednek ennek az elköltésével, vagy ennek a lehívásával, inkább hát elkölteni könnyebb, mint lehívni, akik ugye nem esnek ilyen büntető intézkedés alá, tehát akiknél nincsenek zárulva a források, tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy ilyen univerzális szinten lesz-e valamilyen határidőtolás, vagy nem.
Ez mit jelent? Mennyi idő lehívni ezeket az összegeket? Ugye, megmondta, hogy elkölteni könnyebb, mint lehívni.
A két típusú támogatási csomag, vagy hát nem is feltétlenül támogatásnak nevezném, másképpen működik. Ugye a kohéziós forrásoknál elvégeznek egy projektet, kiküldik a számlát, az Európai Bizottság fizet. Az RRF-nél ott különböző mérföldköveket és célokat kell teljesíteni. Ott arról van szó...
Ebből van 27, ugye, ezekből a mérföldkövekből?
Igen. Tehát olyan több témakör van, és ugye meg kell felelni ilyen horizontális szempontoknak, hogy akkor a pénzek bizonyos százalékát digitalizációra, bizonyos százalékát zöldítésre kell fordítani. Ugye minden országnak van egy RRF terve, és akkor ezekben a tervekben vannak projektek, és amikor ezekhez kapcsolódó mérföldkövek teljesülnek, akkor fizeti azt ki a bizottság. Tehát itt nem ez a számlaküldözgetős módszer van elviekben.
Jó, most ezt a bizalmat, amit megelőlegezett a piac Magyarországnak, ezt mi tarthatja meg, és mi boríthatja fel? Van-e valami, ami megbillentheti ezeket a kérdéseket?
Talán egy kicsit máshonnan kezdeném, mondja, nem is a piaci bizalomról, hanem hogy azért itt az előző 3 percben nagyon jól elbeszélgettünk arról, hogy mi van Magyarországon, csak hát Magyarország sajnos nem egy légüres térben működik, hanem ugye a világgazdaságnak a része, és a világgazdaságban most van egy elég fajsúlyos helyzet, ez a bizonyos iráni háború, ami hát sokkal hosszabb lett, mint mindenki várta, vagy bárki várta volna, és ez az olajárakra, gázárakra elég jelentős hatással bírt. Ugye most már a csúcsoktól azért lejjebb jöttünk, de még mindig egy ilyen másfélszeres árszintet látunk a korábbiakhoz képest. Tehát ennek az alakulása is igencsak meghatározó a forinthoz képest. Itt lehetséges, hogy hamarosan lesz egy békekötés, ugye itt az elmúlt időszakban inkább optimista nyilatkozatok voltak, de hát optimista nyilatkozatok már korábban is voltak. Ugye ez azt jelenteni, hogy akkor, ha nincs békekötés, akkor tartósan egy magas olaj és gázárral szembesülnénk, ami viszont a forintnak sem tenne jót, meg hát nyilván az egész gazdaságnak. Tehát ezért szerintem ez is egy legalább olyan fontos fejlemény lesz. Hát aztán ugye a itthoni fejlemények közül, hogyha már jobban látunk a gazdaságpolitikában, hogy a felsorolt ígéretek közül mi az, ami megvalósul, később valósul meg, nem valósul meg, milyen költségvetési hatása van ennek, sikerül az idei hiányt leszorítani valami, hát ha nem is 3%-os szinte, de mondjuk legalább ezt az 5%-ot tartani, tehát hogyha már többet tudunk, okosabbat leszünk, akkor ez azért a piacot is fogja befolyásolni.
Az elmúlt napokban azért itt elindultak a találgatások, és több közgazdász is foglalkozott az eurozónához való csatlakozással és az euró bevezetésével. Ugye volt itt egy javaslat is erre vonatkozóan, ilyen volt, aki azt mondta, hogy 2030 vagy 31 környékén kellene vagy lehetne ennek megvalósulni. Mennyire vagyunk az eurozónához való csatlakozástól, és jó lesz az most nekünk, vagy nem lesz jó a jelenlegi piaci helyzet, vagy gazdasági helyzet az mit mutat? És akkor itt megint globálisan kell nézni, vagy egy nagyobb képet kell nézni.
Ott folytatom, ahol az előző válaszomat befejeztem, tehát költségvetés, ugye az eurozónának vannak, eurozónába való belépésnek vannak feltételei, ilyen a költségvetési hiány 3%-ra való leszorítása, emellett infláció, hosszú hozamok, államadóság, de ezt látom a legkardinálisabbnak a költségvetés, tehát akkor el kell dönteni, ha szeretnénk, akkor ezt teljesíteni kell, enélkül ez most egyelőre egy kicsit ilyen álmodozás, vagy nem álmodozás. Ugye, hogyha olyan egy éve beszélgettünk volna itt, akkor azért egy még új jegybanki vezetés, még egy inkább gyengülő forint árfolyam volt, ugye az új jegybanki vezetés lesz, hál' Istennek megszűnt. Ugye, hogyha van egy normális politika, és nem ez egy folyamatosan gyengülő forint, akkor azért kisebb a jelentősége annak, hogy van euró, vagy nincs euró. Nyilván a piacok jól fogadják, ha van, de önmagában az euró nem csodaszer, de nem is a patás ördög, szoktam mondani.
No, az egyik közgazdász azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a piac egyelőre gondolkodik, vagy előre gondolkodik, bocsánat. Például, hogyha 2031 körül történne meg a csatlakozás, akkor 28-29-re jelentősen csökkenhetnek a magyar állampapír hozamok, közelítve ugye az eurozóna szintjéhez. Ez az állam számára évente akár több száz milliárd forintos megtakarítást is jelentene. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a háztartások megtakarítása az csökkenhet. Ez milyen hatással lenne rá? És akkor mindenki keresgélheti, hogy a pénzét hova teszi, ami egy jó konstrukciónak tud mutatkozni?
Hát azért az nem biztos, hogy annyira jó, hogyha ilyen magasak az államkamat kiadásai, ugye ez a tavaly GDP-nek, ha jól emlékszem, 3,8%-a volt, előtte meg 5%, ami nagyon sok, ugye ez békeidőben olyan 2% volt, és most is a régióban ilyen 2%, tehát ezt inkább ebből a szempontból nézném. Hát a lakosság azért nem mondta senki, hogy nem fog hozamot kapni, de nyilván nem biztos, hogy akkor 7%-os kamatozású állampapírok lesznek.
Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza volt a vendégünk, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Április 18-án 13 órától egy teljesen új igazi tavasz köszöntő eseménnyel várják a kikapcsolódni vágyókat az Ügetőn. Napsütés, jó hangulat, ez várja majd azokat, akik kilátogatnak hétvégén a Kincsenparkba. És erről beszélgetünk a következő percekben Szotyori Nagy Ádámmal, a Kincsenpark ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor épp egy esős hétvége közeledett. Ha minden igaz, most fantasztikus jó idő lesz, és a napsütés, a jó hangulat és minden egyéb összejöhet. Mi várja azokat, akik ellátogatnak a Kincsenparkba?
Igen, valóban én is utána néztem, és szombaton abszolút napsütés, 19 fok napközben. 14 órakor kezdjük a ügető versenyeket április 18-án szombaton, és ahogy ön is említette, egy teljesen új rendezvénnyel kezdünk, tavasz köszöntéssel, ami tulajdonképpen egy ilyen kisebb rendezvény az ügető versenyek mellett. Lesz fröccsözés, lesz gasztroudvar, lesznek a különböző rendezvényeink. Ugye a Kincsenpark mindig elkötelezett az a kapcsolatban, hogy mindig új rendezvényeket, új innovatív dolgokat vezessünk be. Igazából itt a korosztálytól függetlenül mindenkit várunk, úgymond szokásosan a belépés ingyenes a Kincsenparkba egész hétvégén, és várjuk a fiatalokat, egyetemistákat, hogy tulajdonképpen megismertessük velük a konkrétan most szombaton az ügető versenyeket, ugye a lóversenyről beszélünk, illetve azért kicsit előre szaladva, remélek, nem mellékesen nagyon fontos, hogy jönnek az agarak is, tehát az agárszakággal is beindulunk április 18-án, úgyhogy lesz ügető, agár, jó hangulat, napsütés, fröccs.
Sokat beszéltünk már ugye a lóversenyeknek, vagy az ügetőnek a működéséről, illetve hogy milyenek ezek a lóversenyek. Beszéljünk egy kicsit erről az agár kapunyitóról, és magáról az agárversenyeknek. Én egy kicsit utána olvasgattam, nagyon érdekes története van az agárversenyeknek, sőt, mint volt is olyan időszak Magyarországon, amikor ezt tiltották, most próbálom keresni, hogy igen, az agarászatot az arisztokrácia maradványának tekintették, és tiltották, és a 60-as években kezdték ugye ezt el újra felfejleszteni.
Így van, hát ugyanúgy, hogy sok más sporttal kapcsolatban is Magyarország viszonylag jól állt, és hát az agársportra is viszonylag nagy hagyományai vannak, hát sajnos volt ott a háború környéken egy szünet, aztán újraindult, és itt a Kincsenparkban még tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a lóverseny mellett ez szintén egy viszonylag új szakág, ugye az agárverseny, és most ugye az agarak, tehát fontos, hogy azért az időjárásra megfelelő legyen, úgyhogy most jött el az idő arra, hogy az agarakat is kihozzuk, ugye az edzések már folyamatosan mennek, és most szombaton 18-án rendezzük az első agárversenyeket 7 futammal, amik úgy azt tudom mondani, hogy tavasszal, nyáron és még őszig tartanak. Aki még nem volt a Kincsenparkban, az Agárstadion, az közvetlenül ott van a lóverseny mellett körülbelül...
Elfordulunk egy kicsit jobbra is.
40-50-60 métert kell sétálni, de még a nagy lelátóról is lehet nézni, illetve hát ugye fogadás, ezt mindenképpen szeretném ugye mindig kiemelni, hogy az ügető versenyekre is lehet fogadni, és az agár versenyekre is lehet fogadni, sokan nem tudják. Nagyon izgalmas, nagyon jó otcok vannak, úgyhogy mindenkit bíztatok, akit érdekel ez a dolog, mert test közelből lehet látni ezeket a tényleg nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon okos állatokat, és azt is szeretném még itt elmondani, hogy ez a ügető és az agár egymást jó értelemben kiegészíti, tehát az ügető futamok között rendezzük az agárversenyeket, tehát egy viszonylag komplex program. Nem mondom, hogy pörgős, de azért nem feltétlenül lehet unatkozni, és akkor mellette ugye lehet fogyasztani akár fröccsöt, akár lángost, akár fánkot, és még zene is fog szólni most szombaton.
Hogy van ez az agaraknál egyébként? Mert ugye a lovaknál egy bizonyos kort és állapotot el kell érni ahhoz, hogy versenyezhessenek. Az agaraknál ez hogy működik?
Mondhatni hasonló módon, ugye vannak kölyökfutamok is, de hát valóban el kell érni a kutyának is azt az életkort, amikor teljesen kifejlődik a teste, a csontozata. Az agaraknál is van úgynevezett derbi, tehát náluk is rendezünk ilyen nagy versenyeket, kiemelt versenyeket, de hát azt gondolom, hogy olyan 3 és 7 éves között futnak az agarak, akik erejük teljében vannak. Gondolom, tehát ez attól is függhet természetesen, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak, és mennyit futnak.
Mit tud ez a pálya a Kincsen Parkból? Ugye ez 2015-ben nyílt meg, egy nagyon modern pályaként gondoltak rá akkor tájban. Ez így van most is?
Ez így van most is, tehát ahogy már korábban említettük, ez ott van közvetlenül az Agár stadion, a rögbi stadion együtt, ahol rögbit és amerikai focit, illetve különböző rendezvényeket szoktunk tartani, de az agáraknak külön pályájuk van, egy körpálya, jó értelművel ez abszolút modern, de ezt is ugye folyamatosan nekünk karban kell tartani, és erre vigyázunk is. Én azt gondolom, hogy európai, közép-kelet-európai szemmel nézve ez egyik legmodernebb agárstadion, nagyon szép lelátója van, és megy körbe a úgynevezett műnyúl, fontos ezt is mondom, ugye mindig mondják, hogy nyúl, de természetesen nem igazi nyúl, azért ezt azért mondjuk el, egy műnyúl, egy kis szalag, és azután futnak az agarak és tarboxból kiindulva.
Már is mondom, 1912-ben az amerikai Owen Patrick Smith fejlesztette ki egyébként, hát, ezt a műnyúlat, éppen azért, hogy megkíméljék az igazi élő nyuszikat. Említette, még egyetlen egy percünk maradt a fogadásokat, igen, és azért nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki kimegy, pontosan igen tudja, hogy működik ez, vagy mit kell csinálni. Kaptunk-e, kaphatnak-e segítséget?
Kapnak segítséget, hogy a túrfújságban pontosan le van írva, hogy működik ez a fogadás, illetve a kollégáim, szakértő kollégáim segítenek, akár a kasszáknál, tétre, helyre, befutóra, 500 forintos alaptét van, lehet keverni, millió, jó értelemben millió része van, és lehet ugye készpénzért fogadni helyben, kasszáknál, de lehet online, és aki esetleg nem ott van, vagy esetleg nem szeretne oda menni a kasszákhoz, akkor a bet.lovi.hu-n lehet online regisztrálni és fogadni.
Április 18-án 13 órától egy teljesen új, igazi tavasz köszöntő eseménnyel várják a kikapcsolódni vágyókat az ügető. Napsütés, jó hangulat, közös élmények kerülnek középpontba. A részleteket megtalálják a Kincsen Park honlapján, illetve a közösségi média oldalaikon. Szotyori Nagy Ádám, a Kincsen Park ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött. És a stúdióban már itt van Horváth Ágnes, mert hogy 9 óra után kezdődik a délelőtt. Milyen témákkal várjátok a hallgatókat?
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Örömmel hallgattam itt az agarakról szóló beszélgetést, mert hogy kutyák lesznek nálunk is, versenyző kutyák, csak hogy mentőkutyák. Majd kapcsolunk Szlovéniába a mentőkutya világbajnokságra. Fantasztikus képességei vannak ezeknek az állatoknak, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy mely ebekből lehet tényleg mentőkutya, miféle képzést kell végigcsinálni, és például egy-egy ilyen versenyzés mi mindenre jó, mert nem csak arra, hogy például a magyar kutyák megmérettessék magukat, többen is ott vannak, hanem például a kapcsolatok ápolására, hogy amikor baj van, akkor tényleg tudjanak szólni egymásnak. Talán te is emlékszel például, hogy a törökországi földrengés idején.
Bizonyám, a mentőkutyák keresték, így van.
Talán úgy hívták a mentőkutyát, mennyit tudott segíteni, de lesz egy másik izgalmas témánk is, amin én is sokat gondolkodom, és szerintem sok hallgatóban felmerül a kérdés, hogy vajon hogyan működnek, mennyire hatásosak, és milyen veszélyeik lehetnek a mai, hát mondjuk úgy, hogy divatos vagy újszerű fogyókúrás szereknek. Ugye már nem csak tablettákkal, hanem különböző injekciókkal is találkozunk, különböző hatóanyaga van egyébként ezeknek az injekcióknak. Mi az, ami tényleg csak például cukorbetegek számára alkalmas, mi az, amit tényleg a hétköznapokban lehet használni, és tényleg orvosok véleményét fogjuk kikérni arról, hogy vajon a mellékhatásoktól kell jobban tartani, vagy esetleg például a túlsúly okozta veszélyektől, következményektől érdemes inkább tartani, mert hogy ugye...
Nyilván itt egy komplex gondolkodásra van szó, én még nem találkoztam olyan orvossal, aki azt mondta volna, hogy csak gyógyszert kapsz szedd, és akkor majd lefogysz, hanem hozzá azért van egy étrend, egy mozgás intenzitás, amit be kell tartani, igen, és ezek így hatnak, mert igen, hogy például egy cukorbetegnél is így áll vissza.
Igen, tehát helyettünk nem fog a probléma megoldódni, igen, igazából azt mondhatnám, hogy kicsit édes teher is, hol tartunk, mennyire jól létben vagyunk, ugye évezredekig azért küzdött az ember, hogy meglegyen a napi tápláléka, ma meg csomóan azért küzdünk, hogy valamit leadjunk abból, amit túlságosan magukra.
Az nem biztos, hogy a túl sok evés miatt volt, hanem akár lehet, de ezt majd nyilván az orvosok elmondják, hogy milyen hormonrendszeri változások vezethetnek oda, hogy ez megtörténik. Ez tehát 9 órától a délelőttben Horváth Ágnessel, én pedig valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok, minden jót, Csete Beátát hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz. A jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai. 9,5 millió forinttól. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját. Mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
Cherry Tiggo modellek 8.990.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 km garancia.